Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szalai Kristóf, a hangmérnök pedig Bredák József, és úszással kezdjük a Hazafutás mai adását. Itt van velünk szövetségi kapitány Sós Csaba. Nem olyan régen szálltál rá a repülőgépről, és elég kapós vagy, ahogy hallom, mert mindenhová hívnak, de hát azt hiszem, hogy ez egy kellemes teher.
Köszöntök mindenkit szeretettel, a rövid válaszom az, hogy igen.
Na szóval akkor essünk neki ennek a dolognak, de kezdjük ott, hogy sokan kritizáltak talán téged amiatt, hogy az új válogatási elveket bevezetted, hogy ki az, aki kiutazhat az Európa-bajnokságra. Hát úgy tűnik, hogy neked lett igazad, de azért kaptál ezért hideget, meleget?
Nem baj az, én ezt nem hasraütésszerűen csináltam, ezt nagyon alaposan végig gondoltam, és ahogy most esetleg, ha abban az irányban a beszélgetés kiderülhet, ilyenkor már nekem a jövő év meg a következő két év van a fókuszomban, és ez így volt a tavalyi VB után is. És amikor összeraktam a szintidőket, magam is meglepődtem, egyébként ugyanaz volt a koncepció, amit a magyar úszásban 50 éve van, hogy azt visszük ki Európa-bajnokságra, aki döntőbe jutásra esélyes, illetve egy-két fiatalt menedzselni, de azt is meghatározott szempont alapján. És ez az európai ranglistán nemzetenként kettőt figyelembe véve, ugye ma annyi jutott döntőbe, a 8. idő. Most ezt hozzátenném azért, hogy az úszás már pedig ilyen, hogy 9 versenyszámban az a szintidő, amit én szabtam, azzal nem lehetett volna bejutni a döntőbe. 9. Nem egy véletlenül, vagy 2, 9, az gyakorlatilag a 20% a versenyszámoknak.
Ezt egyébként az elnökséggel egyeztetve hoztad meg ezt a döntést?
Ez volt az első, amióta kapitány vagyok, hogy az elnökség engem felülbírált, az elnök úr javaslatára, akivel felhőtlen testvéri a viszonyom, és igaza volt, de én nem tehettem másképp, és inkább arra utalnék, ami jelenség volt az olimpia előtt az ötosázóknál, és az is szerintem jobban fel lett fújva, mint a valóság volt. A Martinek nem dönthetett másképp, mert kiirdette a válogatási elveket. Ugyanakkor alakulhat valami másképp, és jól látta Balogh elnök, hogy ezt a versenyzőt kell kivinni, aki meg is nyerte. Itt egy ilyen eset volt, a Szabó Feltóti, ezt nevesítem is, akit én nem vittem volna, aki nem javasoltam, az elnök pedig úgy látta, és mint kiderült, hát meg kell mondani tárgyalagosan, ő látta jól, mert végül is bejutott a döntőbe, és 6. lett.
Hát beszéljünk akkor azokról a történésekről, amik széppé tették a magyar úszósport számára ezt az Európa-bajnokságot. Kezdjük talán azzal, hogy Milák Kristóf ott volt, nyert és nyilatkozott.
Igen, hát vele ez egy új dolognak tűnik, de hát az ő eredetileg ilyen. Tehát örülök, hogy vége van annak az időszaknak, amikor csak a rejtélyek voltak, és ugye, hogy nem baj, hogyha látják. Hát nem gyengőve ezen a mezőn se.
Természetesen, bár azért te is nyilatkoztál arról, hogy megtalálta azt az embert, akivel jó a kémia, együtt tudnak dolgozni, és hogy ebből talán kevés van.
Igen, az a helyzet, hogy bármennyire is gondolják sokan, elsősorban nem szakmai kihívás. És Magyarországon mindig elmondom, rengeteg edző van, aki világszínvonalú. Az a sikernek az állog, azt vegyék tudomásul. A rengeteg nagyon jó, szorgalmas, tehetséges, képzett edző. Aminek aztán megvan megint a hátterés, hogy miért van ide, így van. De itt emberi kihívás is van hozzá, olyan jellegű, amit nagyon kevesen érezhetnek. És az, hogy ők megtalálták, nem tudom, hol mondtam, hogy valószínűleg az Ámos, Szabó Ámosról beszélünk, ugye a 7,5 milliárd emberben az egyetlen, akivel ő együtt tud működni tartósan. És azért ő szakmailag is kiváló, a fogyatékos úszásban elsősorban, de hát ismerem 20 éve, ő az egy nagyon képzett ember, de mégse ez volt elsősorban a kihívás, még akkor sem, hogyha teljesen másképp készül a Milák, mert olyan, és nem tudja fölvenni azt, ami a szokványos, vagy az Álmos mondta, hogy a tankönyvet nem lehet alkalmazni, hogy erre is rájönni, ezt tolerálni. És egy-két olyan újítást is bevittem, ami speciálisan az övé, ami már ő majd később lehet, hogy ők is fognak beszélni. Szóval nagy találkozás ez, és ez a legjobb hír, mondom még egyszer. A Milák, ha verseny, ez akkor minden rendben van.
De mik lehetnek ezek a speciálitások, amit még nem próbáltak ki mondjuk magyar úszónál?
Hát az, hogy nem edz annyit, nem annyira a hosszabb távok felé orientálódik. Hát mi először ugye, amikor az elindult ez a nagy sorozat a 70-es években, ha visszaemlékeznek, 400 vegyes, 200. Hát ha egyszer érdekes erről beszéltünk, hogy miért így alakult ki, ez egy jelen pillanatban nem forgalmazott könyvbe is lenyilatkozom, a Szécsi Tamásról szóló könyvbe. Ezek nem véletlenül alakultak ki, akkor logikus volt. Ugyanakkor 1986-ban van először, hogy 50 méteren világbajnokságon döntőt rendeznek, és akkor is a 50 gyorsan, és 88-ban van először olimpián, de hát addig azért a 35 számból 2 volt 50. És azt kell megérteni, hogy az 50 méter az atlétikával lehet jó párhuzamot vonni, hogy érthető legyek, az körülbelül 20 másodpercig tart. A 100-ig, 200-ig a duplája mindig a világcsúcs, de 400 már nagyon sokkal több. Tehát nálunk a 100 méter itt is, mint ahogy atlétikában 400, egy masszív állóképességi szám, az 50 meg egy tisztán vágta. És eddig, miután ebből két szám volt a 35-ből, és amúgy is nagyságrenden nagyobb a kockázat, ezt látja mindenki, hát olyan szoros minden verseny, hogy vicc. És nem fektettünk rá a hangsúlyt, tehát erre nincsen kidolgozott rendszerünk és módszerünk, tekintve, hogy most 8 ilyen szám van az olimpián, mert minden úszás nem bejött, hát most már foglalkozunk kell vele, és ennek az elsője a Milák, aki a Szabó Álmossal úgy látszik, hogy megtalálja azt, ami ide kell.
De azért ez az 50 méter, ez egy picit lutri is, mert hát tényleg nagyon-nagyon minimális különbségek döntenek.
Hát lutri, de azért most arra emlékeztetünk, hogy van egy új ukrán csoda, a Seremet, őt személyesen ismerem, már korábban úgy adta az élet, és megnyerte az elődöntőt is, a középdöntőt is, meg a döntőt is, azért ez talán nem véletlen. Tehát látszólag úgy tűnik, hogy apró nüanszokon múlik, de valahogy az a győztes, mindig az lesz az. Úgyhogy itt is azért megvan a tudás, csak hát szemmel kevésbé látható azok a nagy különbségek, amik egyéb távokon vannak. Látszólag nekem is ott az uszodában, hát egy-egy jönnek nyolcan, aztán inkább én az órát nézem, és főleg arra megy a szemem, ahol a helyezéseket írjak, hogy ki nyert.
Egyébként nem tudom, hogy ezt ennyi év tapasztalatából lehet-e látni, ha mondjuk ránéztél Milák Kristófra a párizsi olimpián, meg most Párizsban az EB-n, hogy te láttál rajta különbséget a testalkatában, bármiben, ami alapján azt mondtad, hogy szerintem most jobb lesz.
Ez nem egy átlagos gyerek, és nem csak a vízben, a parton sem. Tehát ővele nem lehetett így gondolkozni. Most tök mindegy, hogy néz ki. Lehet, hogy több két kiló, vagy kevesebb két kiló, odajön, amikor úszodába Odense megnyeri. Tehát amikor ő odáll, akkor meg is nyeri.
Hát így történt ez csütörtökön, ugyanis új Európa csúccsal nyerte meg a 100 méteres pillangóúszást, majd a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is aranyérmes lett, ezt követően nyilatkozott Katona Lászlónak.
Kétszeres Európa-bajnok egy nap, Milák Kristóf, milyen volt az a 100 pillangó, mert ott már nagyon közel van a világrekord. Érezted, hogy ebben van még?
Legközelebb is van esély megúszni. Nem bánom, hogy nem úsztam meg. Nagyjából sejtettük, hogy ez az időeredmény, ez bennem van, ez csak az volt a kérdés, hogy ki tudom-e tényleg magamból úszni. Az, hogy most 300-ra maradt el a világcsúcs, az egy tényegében egy üzenet a kollégának, aki még éppen tartja, hogy nagyon várom, hogy ellene is tudjak versenyezni akár jövőre, vagy esetleg 28-ban, amikor hazai pályán versenyezik.
Kélebb Dressze lehet majd küld egy üzenetet neked, hogy akkor ő is készen áll. No, de a váltó, jöttél és behoztad a csapatot aranyérmesként. Ez volt a terv, és ez nagyon kellett a fiúknak, és meg neked is a lelkednek?
Az, hogy kellett a fiúknak, azt majd a fiúk megválaszolják. Én igazából örülök, hogy a csapat tagja lehettem. Örültem, hogy tudok segíteni. Én megtettem mindent. Ehhez kétség sem fér. Nincs mind megmagyarázni az aranyérmen.
Kicsit elemezzük ezt a beszélgetést. Azt jó volt hallani, hogy azt mondta, hogy üzenet volt ez a világcsúcs tartónak, hogy vagy jövőre, vagy 28-ba jövök és megdöntöm, mert azért rég hallottunk már ilyet, hogy egyáltalán arról beszél Milák Kristóf, hogy folytatja a pályafutását. Ugyanakkor majd a második részére is rátérünk ennek a beszélgetésnek.
Igen, de nekem is ez a legfontosabb, amire itt célzott. Tehát ő úszonna, őt erre teremtette Jóisten. Sajnos, amire leginkább azt nem ússza most, bár a Szabó Álmosnak volt egy nyilatkozatában fél mondat, amiben nem zárta ki, hogy újra 200-on is úszhat, akár pillangon is, gyorsan is, Ezt a fiszkot kérem, a Jóisten 200 pillangósnak teremtette, és szoborban nem lehet jobbat önteni, amilyen alkata, amilyen tudása, az anyagcseréje, az áramvonalassága, a fájdalomtűrése, a technikája és minden, ami abban egybe van. De hát látjuk, hogy 100-an is most már stabilan megborít mindenkit. Most már ő az olimpiai bajnok, ő az Európa bajnok, Európa csúcs tartó, és láthatólag egyre jobban mennek ezek az 50-ek, és a 100 gyorsot is fölvette.
Igen, hát ott a 100 gyorsnál volt az, hogy Gyurta Gergely volt itt a szakértőnk, és mondta, nézte mindig, hogy ki hogy reagált, mennyi idő alatt tudott váltani. Hát elképesztő volt a reakciója is, hát az úszása az meg parádés.
És mindenkinek nagyobbat rajtol is gyorsabban. Tehát van egy olyan fajta áramvonalasága, amit nem lehet fölépíteni, az vagy ilyen, vagy nem. Gyakorlatilag nincs súrlódás a víz és a bőre közt, egy egészen kivételes. Ahogy mondjuk, mi úgy szoktuk ott mondani a part, hogy szereti a víz.
Most akkor hallgassuk meg, ugye elég váratlan dolog volt az, hogy egyáltalán bekerült a százas csapatba, 4x100 méteres gyorsváltóba, és itt a nyilatkozatában azt mondta, hogy hát csapattársak majd elmondják, hogy örülnek-e, örül, hogy részese volt a dolognak, de azért én láttam a képeket is, ahogy ment ez a nyilatkozat, azért ott vannak kisebb nézeteltérések?
Hát lehetne ezt elemezni, hogyha korábban is mondjuk a VB-n nem indult, indul. Lehetne azt is elemezni, hogy az olimpián adál mi történt volna, egész más. Ez itt látszott. Hát nyilván a másik három az ezt akart, és az, én szerintem az annak erős nyomaték volt, hogy a Kós, akinek azért egyáltalán nem meglepetés, hogy két egyénit nyert. Egyébként a Kós Hubert lett a legeredményesebb férfi versenyző az egész EB-n a három aranyával. De hát a másik kettőnek meg az élete. És hát az a verseny abban részt venni. Meg ezek fel voltak dobva, meg amit a világ csinált, most kérdem én, rossz ez? Tehát mi szól ellene? Én egyébként hozzá kell tennem a tisztesség okán, hogy, és talán nem árulok el titkot, meg nem csinálok zűrt ott az Álmos és közte, hát az edzőt nagyon jó ismerem, 20 éve Parába együtt vagyunk. És mi tavasszal találkoztunk, és akkor jelezte, hogy a világ húszni fog a váltóban, a döntős lesz. És ez nyáron változott meg, de én láttam azt a helyzetet, amikor Rómában a hagyományos hétdomb versenyen, azon, én is úsztam azon, és ott már azért kell menni az elődöntőbe, és amikor több számot úszott le, még nyilván annyira se volt edzett, mint most, amire most is meg azt mondta, hogy mi lenne, ha edzene is. És ott láttam, hogy azért végig gondolta, hogy ő itt 4 számot bevállalt. Reményei szerint, és így is lett, mind a 3-ba döntőt úszik, az 12 rajt 7 nap alatt. Ráadásul lehet ez, hogy rövidebb távokat 50-100-at úszik, de itt különösen fontos a frissesség. És akkor lépett vissza ő a váltótól. Nyilván nem mondta ki, hogy ezért, én ezt láttam, ő azt gondolom takar, én ezt láttam, hogy ott fordult meg. Mert eredetileg is ő ezt tervezett, neki nem volt mögöttes olyan szándék, amit sokan bele akartak magyarázni ebbe a történetbe, ez ennél sokkal tisztább és egyszerűbb volt, és ott billent meg, amikor 100 gyorson bejött bronzra, az őt is meglepte, mindenkit, meg szerintem ő magát is, látta, hogy bomba formában van, és aztán végig mondta, hogy lemegy a 100 pillangó a főszáma utána, ami van, miért ne jöjjön, és akkor állt bele. Én szerintem az, amit ő most, ahogy ezt eladta, meg csinálta, ez teljesen logikus, ez nem az a fajta világ, amire azt mondtam, hogy keresjük a kérdőjeleket edzésmódszerbe, életvitelbe, felfogásba. Ez szerintem egy logikus történet volt, és örülök, hogy így alakult.
Most hallgassuk meg, hogy Szabó Álmos hogy látta, miért vállalta a világ végül is ezt a távot.
100 pillangótól indultunk, aztán rátértünk a váltóra, majd kértem tőle egy percet, végig elmondtam neki, és ő meg azt mondta, hogy mehet, csináljuk. Nyomtunk egy pacsit, és onnantól kezdve ez teljesen rendben volt, én már tudtam, hogy mi fog következni. Igazából onnantól már csak a számokon gondolkodtam, mert tudtam, hogy az oroszok lesznek itt a nagy ellenfél, de nagyon neccesre jött ki, én csak annyit mondtam a Kristófnak, hogy ezt meg lehet nyerni. Hát ha te vagy a negyedik, akkor az úgy van esély. Itt a jövő nem jött ilyen szempontból szóba, itt ez inkább a mának szólt, de az kétségtelen, hogy ez a teljesítmény, amit leraktak a fiúk, ebben még én itt ezen a versenyen látok durván 1,2 másodpercet, és
az már a világcsúcs környéken.
Mondanom, hogy 3.08 a világcsúcs, és igencsak közel van, úgyhogy ennek a kvartettnek érdemes lesz ezen dolgozni a jövőben, az biztos.
Persze a magyar ember olyan, hogy mindig próbál elemezni, és akkor mondták, hogy lehet, hogy nem ebben a sorrendben kellene úszni a világcsúcshoz, de meg lehet ennek a négyesnek a világcsúcs?
Akik azt mondják, láttam én is ilyen kommenteket, és ezért szívesen is veszem. Az indulatosok azok leperegnek rólam, nem érdekel, de vannak korrektek is, és ez is egy korrekt meglátás, ott nem ebben a sorrendben jobb időt úsztunk volna. de nem véletlen volt ez most, mert először is az ellenfelek aznap délután 17:30-kor tudták meg, hogy a Milák úszik. Tehát ezt titokban tartottuk. Mi az álmosabb persze megbeszéltük ezt az ebéd után, de titokban nem is tudták. Ezért azok is másképp álltak volna föl. És így, amikor egy német Nándi Milák befutó van, ez azért gyakorlatilag olyan, hogy ezek ami kellett volna, annyit tudnak. Tehát független az idő eredményt. Úgyhogy ezúttal ez tűnt jónak, de aki azt mondja, hogy ebbe van, az álmos persze, hát amúgy is kiváló szakember, de a szurkolók is, igen, ebben a váltóban még van, és ebben az egész történetben ez a legszebb. És én is úgy gondolom, hogy világcsúcs környékén tudhatnak.
Német Nándor és Milák Kristóf között az is okozhat egy kis ellentétet, ugye úszik az egyik egy országos csúcsot, másnap meg megdöntik neki?
Kérem, nem így van. Hát én most holnap megyek Louisville-be, ott a Muhammad Ali ott ért, és nagy kedvencem volt. Már nyílt az értelmem 71-ben, amikor az évszázad meccse volt a Joe Frazierrel. Ott az első, addig ilyen 100 000 dolláros pénzdíjak voltak, ott meg 5-5 milliót kaptak. Jól emlékszek az összegekre is. És ott már előtte, ugye ez, amit szoktak a sajtótájékoztatón, majdnem összeverekedtek, közéjük ugrottak meg, hogy így meg úgy, és aztán lebuktak, egy paparazzi lefotózta őket, a két család együtt nyaralt a gyerekekkel. Tehát attól még, hogy a szorítóba ez megy, attól a parton még nem úgy van, és pont az egyik egyelőnye a sportnak, sok más mellett, hogy az ők megtanulják, hogy az ellenfél az nem ellenség. És milyen jót tesz nekünk, meg a magyar váltónak, meg nekik is, hogy egyszer ez tartja a csúcsot, egyszer az visszaveszi, újra rohan, akkor megint elugrik tőle. Kérem, a sport ilyen. Aki ezt nem tudja kezelni, az ne jöjjön erre a mezőre.
Persze, ki tudja, mehet ez a végtelenségig, már olyan extra idők vannak, hogy soha nem gondoltuk volna talán. De azért érdekelne az is, hogy mi van azzal a két versenyzővel, mondjuk, aki kiharcolja, hogy bejutnak a döntőbe, aztán egyszer csak nincsenek ott a döntőben.
Nagyszerűen szerepeltek, ugye itt a Jászó Ádámról és a Kós Olivérről van szó. Van azért kockázat az ilyennek. Ez már egy váltó erejét mutatja meg, egy ország úszósport erejét, hogy én megtettem azt, hogy kettőt cserélek egy döntőre. Mondjuk az oroszok komplett sor cserélnek, az amerikaiak komplett sor cserélnek, és ezért mindig frissebb ember van ott, de mi is ebbe az irányba megyünk, és ez egyébként azért teszi ott a magyar úszósportnak is, mert látja mindenki, és az, aki most nem is tudják ki a 7.-8., az kettőzött erővel jön, mert látja, hogyha ne adj Isten, úgy jön ki neki, akár még világbajnok is lehet. Tehát ennek megvan a pozitív hatása. Én azért a váltóval nagyon kipróbált emberekkel szoktam oda menni, ha nem, akkor pedig inkább elengedem, és ez az, ami miatt járok a magyar ifi bajnokságra, és ellenőrizheti felhatalmazom. Az ifi bajnokságon 400 gyorsan oda mentem Petrov Árpádhoz, hogy a pápait ki akarom vinni az EB-re. Mert ott is láttam, és azért megyek az ifi EB-re, mert ott már látom, hogy ezek hogy viselkednek. Van, akit megnyom a váltó, és inkább leblokkol. Van, aki olyan, aki nyerő típus, van, akit végére kell tenni, van, akit nekem is nem akarok nevet mondani, nem szabad a végére tennem. Mert a végén lenyúlják. Van, aki olyan, hogy nem annyira jó szó, de egyébként ezt nevesített a Jászó Ádám, abban az értem, hogy nem ilyen világklasszis még, mint ezek, egyébként szépen fejlődik, de az a szorosba lenyúl bárkit, az befutónak berakom. Mint ahogy most is ő jött ebbe a reggeli váltóba befutónak, és futam győzelemmel, stabilan bementek, tehát van ennek kockázata is, de hál' Istennek állunk már olyan jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És igaza volt, köszönöm, hogy szóba hozta ezt a két embert, mert nekik is sok köszönhető.
Maradjunk itt a váltóknál, ha már itt jártunk éppen, ugye női 4x200 méteres gyorsváltónk második lett, nőben ugyancsak 4x100 méteren pedig a hatodik. Azért ezek is jó eredmények.
Egyenes leszek, itt van egy kis rossz érzésem, tudnék. Ha megnézzük az időeredményeket, meg a tavalyiakat, és nyilvánvaló Ábrahám Minnának ugye eltört az ujja, meg a Pádárniki tavaly egy borzalmas év után egyáltalán csoda volt, hogy nem hagyta abba. Örülök, hogy visszatértek, de a tavaly alapján, amit korábban csináltak, én itt többet vártam. Tehát ez a két lány, az Ábrahám meg a Pádár, olyan évet csinált volna, mint az ugrai, aki folyamatosan egész évben fejlődő, stabil, megbízható volt, és annyit előrelépnek, mint ő, amit egyébként az alkatuk, a tehetségük, a fizikumuk alapján bőven meg lehetett volna, akkor itt arany lett volna, mint hogy tavaly a világbajnokságon negyedikek voltunk, mint legjobb európaiak. Úgyhogy itt bármilyen szépe ez az ezüst ebbe a szoros csatába, ott az ugrai panna ment nagyot a végén, de mondjuk a másik kettő is kiúszta magát, tehát emberileg nincsen kérdőjelem, tehát emberileg maximálisat hoztak, de az egész évük nem úgy alakult, ebbe a váltóba sokkal több van, az egyik olyan, ahol még nekünk bőven van előrelépési lehetőségünk ez a sikeres szereplés ellenére is.
Hát de hogyha így is második ez a váltó, akkor tényleg van esély arra, hogy két év múlva jobb legyen?
Igen, de ez mindig így van. Valaki ott pénteken akart velem egy interjút, és kértem, hogy még hagyd, várjuk meg a vasárnap estét, mert hiába volt már akkor négy arany, meg a váltó után voltunk. Az utolsó percig koncentrálnom kell, mert nem azért, hogy így illik, vagy ezen egy kapitány dolga, de a guta ütne meg, ha az utolsó nap esetleg egy olyat nézünk el, hogy valaki mondjuk bejuthatott volna a döntőbe, és azért nem, mert valamit nem vettünk észre. Szóval nem tudok még leengedni, és ilyenkor is kénytelen vagyok így elemezni, mert muszáj azt nézem, hogy hol tudunk még előre menni.
Na de hát ez így a jó, hogyha még ilyen rutinos szövetségi kapitányként is ennyire bele is éled magad ezekbe a dolgokba.
Hát meg azt, hogy hozzá kell tenni, a Duma ide, Duma oda, ezt még mindig nagyon szeretem, és különösen az előfutamokat, ott látok mindent. Nekem ott van annyi információ, amivel nem lehet versenyezni senkinek.
Ugye említetted már Kós Hubertet, hogy ő lett a legeredményesebb férfi versenyző, egy kicsit menjünk végig az ő szereplésén. Ha jól emlékszem rá, 15 számban úszott.
15 rajtja volt.
Igen.
15 rajtja volt. A Phelpsnek volt 17, azt hiszem, amikor a top volt, amikor 80-at nyerte. Ez egészen, ezt nagyon kevesen tudják, ez nagyon kivételes. És hát ezt tudtuk előre, nekem egyébként ez egy nagyon jó info volt. Itt most hozzátenném, és talán nem leszek ünneprontó, meg nem lesz szentségtől, és a Kós nem volt csúcsformába. Meggyőződésem. Ő most próbálgatta magát, és feszegette a határait, mert egyrészt ő már elért mindent, tehát kockázata nem volt, ha itt nem sikerül valami akkor se. Volt, ami nem sikerült. És más számokat is próbálgatott, amiket azért nem elég egyszer-kétszer leúszni, és ezt a szituációt, ami egy ilyen elbén van, amikor nagy tétre, már reggel komolyan kell úszni, mert egy rossz mozdulat és kiesik. Középdöntő és a döntőbe közben meg kell védeni azt a számot, tehát ez kettő hát, hát azért mégiscsak az övé, az olimpiai világ és Európa bajnok, címvédő, és minden már rövid pályán világcsúcsokat is ő tartja, és egyebeket, meg ott a kettő vegyes, ahogy nem csak címvédő volt, egymástán kettőt jelent, szóval emellett bevállalni, ez egy nagy kockázat volt, de ezt meg csak ebbé lehet kipróbálni, és ki kellett. Ezek most már pontosan fogják tudni a Bobón, hogy mi vállalható be egy VB meg egy olimpián.
Ezt beszéltél egyébként erről Kós Hubertál, hogy mondjuk a kiváló eredménye ellenére te úgy érzed, hogy még nem volt csúcsformában?
Tudja ő azt. Sokat beszélgetünk, de sok minden másról, meg másokról. Ezt nagyon jó tudja ő is. De egy úszó egyébként, ezt higgy el nekem, lehet itt hamukálni, meg így nyilatkozni, hogy abban például célba ér, fölnéz a táblára, pontosan tudja mindenről, hogy miért van.
Azért az is egy borzasztóan érdekes és furcsa dolog, hogy szegény ugye volt, amikor már hány túszás után, most is úgy érezte, hogy belefullad a vízbe. Ez teljesen megszokott?
Hát persze, kiúszik mindent magából. És hozzátenni, nem akarok kizetlen, olyan szívesen hánynék egy ilyen aranyért, hogy ihaj csúhaj. Tehát itt nem ez a nem, persze, nem kellemes, de hát amikor az ember úgy megtolja, akkor van ilyen.
Nézzük a 200 méter hátat, az hogy tetszett neked ott az aranyérme?
Nem tetszett. Nem? Ugyanan bután úsztam, mint a világ Budapesten azt a világcsúcsát 200 pillanatban, ami ma is áll. A világot itt persze elvitte a közön, de ezt ő is lenyilatkoztat, ezt azért merem mondani, de szakmailag az egy rossz úszás volt. Hát ennél ijesztőbb, hogy mit tudhat akkor ez a palisz, ezt csak hozzáteszem. A Kósa azt úszta, amit szokott, tehát valaki visszanézi a legutóbbi olimpiát, meg a két VB-t, ahol nyert. Egész másképp úszik, ő nem ebbe jó. Ő abban jó, hogy egy komoly versenyt vív, mindenkinél jobb technikája, edzettebb, jobban osztja be az erőt, és a végén ledarál mindenkit. Itt meg elmenne az elején 5-10 méterrel, itt nem ellenfelekkel versenyt, hanem stopperrel. Ebben még egyébként nincs tapasztalata, de hozzátenném, hogy ez egy világcsúcshoz sok mindennek egybe kell állni, nem véletlen az a világcsúcs, ami.
De közel volt hozzá. Még így is, hogy azt mondod, nem volt top formában.
Nem ennyit tud, amit úszott. És ez a legígéretesebb nekem a következő két évet tekintve.
Akkor térjünk át a férfi 200 vegyesre, ott jobban tetszett?
Ott se. Nem, ott már fáradt volt az egész történetben, azzal együtt is, hogy nagy egyéni csúcsot úszott, ott is meggyőződésem, hogy világcsúcs közelbe tud. Nem tud annyit még, mint a Marsan, de szerintem ennél egy másodpercet tud jobbat, akkor, hogyha mondjuk egy EB csak a 200 hátul, meg csak ezen indult volna. Mert egy világbajnokság, vagy olimpián fókuszával lesz ott egy számot, de azt meg kell nyerni. Aztán utána lehet úszkálni ilyen EB-n egy Kósnak sok számot, de máskor ez nem fog menni, de az úgy lett volna, akkor egész másképp néz ki ez az egész.
De nyilván akkor, amikor valaki ennyi rajtot vesz, akkor nem tud gyakorolni, mondjuk azt mondják egy világbajnokságra vagy olimpiára, mert ott más a lebonyolítás, megmondod, hogy ott egy számod, de azt nyerje meg, tehát akkor...
Ott kevesebbet kell neki. Ő most azt nézte, hogy hány számot vállalt. Igen, ez amit mondtam, de ezt edzésen nem tudja. Hát egy úszó azért mindegyik annyira edzett, emlékszem, és mikor úsztam, mennyit tudsz leúszni, kérdezték egyszer, hát amíg étlen szomjan bírom addig, tehát ezeknek ez nem ügy. De ez, hogy így, amikor a végén összeesik, hogy mikor tud újra talpra állni, és mikor tud megint győztesen oda menni, ez csak itt tudja kipróbálni ilyen körülmények közt, ez máshol nem megy.
Mit szóltál a váltóbeli úszásához?
Veszi föl a 100 gyorsot is, hát az neki a sokadik úszás nem állt, ő pillangó háton klasszis. De szereti ezt a gyorsot is, meg ez a váltói láthatólag oda van. Hála a jó
Istennek. Ő azt mondta, hogy a vegyes váltóban akár mellen is úszik, ha kell, ha mondjuk a legjobb csapattal
indulhat. Igen, de akkor nem úszik háton. Tehát az a baj, hogy egyszerre kettőt nem tud bevállalni. De van egy ígéretes fiatal tehetséges mellúszónk, a Petrovszky Zsombor, aki nagyon szépen pallérozódik, és ha még egy lépést megtesz előre, akkor lesz értelme gondolkoznunk a vegyes váltón is. Hát azért egy kós úszik háton, egy Milák Pillangó, a Németh Nándor gyorson, oda egy nemzetközi szintű elfogadható úszó, nem a világ legjobbja is, az már az arannyal kecsegtet.
Na hát reméljük, hogy ilyen bizakodóak lehetünk a következő időszakra is, meg hát vannak olyan fiataljaink, akik miatt bizakodóak lehetünk. Most egy hölgyel kezdjük, egy nagyon tehetséges hölgyel, meséltél is itt már róla, Kertész Borókáról van szó. Ugye egyetlen századdal maradt le a 200 méteres pillangóúszás döntőjéről, ezt követően értékelt Korsós Kristófnak.
Nagyon örülök az ennyi csúcsnak. Nyilván egy felnőtt Európa bajnoki döntőről lemaradni egyetlen egy századdal azért az, hát még azért ezt át kell gondolnom, hogy mit rontottam el, meg hogy az az egy század az tényleg ilyenkor a legrosszabb. Igazából még mindig azt érzem, hogy van ebbe, és azt éreztem, hogy délután, hogyha úszhatnék még egyszer, akkor még jobban tudnék úszni, de sajnos most ennyire volt elég.
Zoli bácsi, amit beszéltetek így idő szempontjából, ő ehhez szerinted mit fog szólni?
Azt mondta, hogy ha 10 alatt úszom, akkor biztos a döntő. Hát Zoli bácsi, innen üzenem, hogy ez nem nagyon jött be. Szerintem mindketten ölünk az egyén csúcsnak, viszont még mindig nagyon sok minden nem tudunk javítani.
Kertész Boróka egészen jól fogadta ezt a dolgot, hogy nem jutott be a döntőbe, de hát benne volt az, hogy ott legyen.
Hát ezek nagy kedvenceim, ezek a Verasztó lányai. Ebben azért több hír van. Az egyik az, hogy a Verasztó visszatért, ugye, mint nyugalmazott sebészfőorvos, már minden izülete tönkrement, ezt nyugdíj után nem tudta folytatni, és visszatért az uszodába. Ezek az első fecskéi. És ezek olyan képzettek is. Azzal együtt, hogy a Kokas Fanni, aki egyébként a háromkor a pápai, a Kertész Boróka, a Kokas Fanni, egyedül a Fanni nyert ifi EB-t. Neki most ez nem sikerült úgy, de őt is ezért vittük ki, mert azért nagyon érdekes, hogy azt mondja, otthonról nézze a fotelból. És be azt mondja, hogy a legjobb idejét, akkor bemondta, hogy hát akkor simán bejutottam volna, kint vagyok. Csak hát a kint vagy, az nem úgy működik, mert először reggel tovább kell menni, aztán a középdöntő, ott már sok volt neki, de hosszú, nehéz éven vannak túl, és helyt állt ő is. A Boróka meg még közelebb volt hozzá, hát ezeket jó nézni a Verasztóval, én nevetek mindig, hát ugye ez 60 éve együtt tolom az úszósportba a főorvos úrral, de ezek nagyon ügyesek, ezek egy értelmes lány, szép családból van, bátyai vannak, szóval jó közegbe él meg nő, meg hát reggeltől estig ezt az okos Verasztót hallgatja, tehát ezekre az elég sok rakad, aki Malomba jár, kérném, az lisztes lesz, szóval ez egy kellemes. Én nagyon sokat várok ezen az oldalon, és van nála még nem egy és nem két tehetség, akiről most nem kell még beszélni.
Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Sós Csabával, az Úszók Szövetségi Kapitányával.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a
Ez a Nemzeti Sportrádió.
Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá! Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Mohamed Salah is ott van a Trabzonspor Ferencváros elleni Európa Liga keretében. Folyamatos a munkavégzés Paksnál. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A Liverpooltól érkezett Mohamed Salah is ott van a Trabzonspor FTC elleni keretében. A Ferencváros a labdarúgó Európa Liga rájátszásában csütörtökön lép pályára Törökországban. A hazai visszavágót egy héttel később rendezik. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti mindkét összecsapást. Az egyiptomi klasszis mellett egyébként több sztárfocista is erősíti a török csapatot. Így a Manchester United-től kölcsönben lévő kapus André Onana, az Atletico Madridtól igazolt montenegrói védő Stefan Savic, vagy éppen az a Cindy Lops Krabal, aki a zöldfogi köztársaság színeiben az idei világbajnokság legszebb góljának választott találatát szerezte Argentína ellen. Távozott posztjáról Kevin Lamour, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség operatív igazgatója, aki bírálta Gianni Infantino elnök időközben visszavont tervét, amelynek értelmében a FIFA legértékesebb versenysorozataiban magánbefektetők szerezhettek volna részesedést. Varga Aliz és Dombai Réka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Völgyi Péter szövetségi kapitány elmondása szerint a két játékos sérülés miatt nem lehet tagja a válogatottnak a németországi tornán. A világbajnokságot szeptember 4-e és 13-a között Berlinben rendezik. Közel 4 év elteltével játszott ismét egymás oldalán Venus és Serena Williams. Az amerikai páros közel állt a győzelemhez a Cincinnati tenisztorna első fordulójában. A találkozón bár az első játszmát 2-6 arányban elvesztette, a második szettet 6-1-re nyerte meg a Peyton Strings és Marta Kostyuk amerikai ukrán duó ellen, aki a döntő rövidítésben végül 10-8-ra győzött.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksi munkavégzés a tervezett ütemben halad, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter. A rendőrség a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Pósfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázis az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási programokból, valamint más központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját is tartalmazza, választókerületekre lebontva. Mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A térkép az átlátható.kormány.hu oldalon érhető el. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett busz vezetőjének letartóztatásáról. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Gázolt a vonat Dunakeszinél. A helyszínelés miatt a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon hosszabb menetidőre változásokra kell számítani. Dunakeszi és Göt között csak az egyik vágányon járnak a vonatok, tájékoztatott a MÁV Inform.
Közlekedés.
Árokba hajtott egy személyautó Békésvár megyében, a Kevermes-Orosháza összekötő úton, Csanádpáca és Meggyes-Bodzás között. A 26-os kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Estig még több felé előfordulhat kisebb eső, zápor. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek. Arrafelé előfordulhat néhol kisebb eső, zápor, eső. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Folytatjuk megkezdett beszélgetésünket vendégünkkel, Sós Csabával, az Úszók Szövetségi kapitányával.
Akkor ez ennyire fontos, hogy honnan jön valaki, nem csak az alkat, meg nem csak az adottság, jó, nyilván Milák egy szuper adottságú, de a többieknél?
Sokat számít, kérnem. Ha családban valaki mást hall, mint amivel minden hétköznap szembesül, abban nem jön ki semmi. És én most írtam szokásomtól eltérően ebbe a belső csoportunkban, amiben az információt közöljük egy világversenyen, a végén egy gratulálok, köszönöm a levelet, és ott is kiemelem, mert itt kérném, azt értse meg mindenki, és aki csinált, azt tudja, akinek egy ilyen úszó gyereke van, az egész családnak ahhoz kell igazodni, vagy nem lesz sikeres a gyerek. Hajnalba kell kenni, lekevni, kaját kell neki csinálni, érte kell menni, kontrollálni, tanul-e, nem lustul-e el, jó tölti el a szabad idejét, megfelelően edze, a nyarat ahhoz kell igazítani, nem csak a kertészbóruk, a kokasfani családja, hova ment volna eddig nyaralni. A gyerek még úszik. Tehát úgy kell betenni, nem csak, hogy júliusban elmek nyaralni, nem mehetsz egy júliusban úszik a gyereket. Hát nagyon sok olyan dolog van, és hát azért nem is 2 forintba kerül, na, a gyerek úszik, maradjunk ennyibe. Komoly alkalmazkodást igényel. Egyébként megjegyzem, ez az Emilák esetében is teljesen rendben volt, egy tündéri édesanyja van, az édesapja sajnos már meghalt. Úgyhogy kérném, itt akik hallgatják, nagy tisztelettel és fölhajtással az összes olyan családnak, ahol a gyerek úszik.
Hát van egy ilyen fiatalember, aki még szintén nem nagyon járhatott a családjával nyaralni, ugye már egy szóval említettük, Pápai Olivér, a magyar csapat utolsó EBR érmét nyerte itt az Európa-bajnokságon, 400 gyorsan lett ezüstérmes, 16 és fél éves, így értékelt Katona Lászlónak.
Mert az EB-re úgy jöttem ki, hogy egy döntősen boldog lennék. Azért gondolom sem mertem volna álmomba, hogy éremesélyem lenne, és itt vagyok mégiscsak.
Így kezdődnek a nagy történetek. Leon Marchand azért végigvezetve győzött. Mekkora élmény ez számodra, hogy Párizsban egy négyszeres olimpiai bajnok ellen úszhattál?
Hatalmas élmény, főleg a francia hangulattal. Azért ez a Leon. Nagyon jól tud adni az embernek ilyenkor. Hiába nem az ő nevét mondják, de akkor is elképesztő volt mellette úszni. Fordulóknak idegesített, de jó volt ez így.
A reggeli hírek után azok a cikkek jelennek meg, hogy ki ez a fiú, ki vagy te valójában.
Pápa Léver, köszönöm szépen.
Honnan?
Győrből.
Mit lehet igazából rólad tudni, mert sok minden lehet, hogy tényleg nem jött át a médiumokon keresztül sem.
Egy delikált, önfokuszált és elszánt úszó vagyok szerintem. Hát ugye 400 az így a legfelsőbb fókuszom van, de az a mellett a 2800 gyors is. Most az kicsit hosszabb, kicsit rövidebb, egyikre sebesség, másikat meg állóképesség.
Hát aki nem nézi a kamerás felvételt, az nem láthatta, hogy Sós Csaba itt, ahogy hallgatta az interjút, nagyon boldog volt és jókat mosolygott. Ilyen a srác?
Hát én se ismertem, meg az ifjebbél láttam először, de idézőjelben ott is csak ezüst volt. És akkor javít 2-t, és arra... Én arra számítottam, akik ilyenek, mint fiatal Kertész Boroka, és ha bejutott volna, nem olyan biztos, hogy úgy van, ahogy ő mondta. Úszik egy nagy egyéni csúcsot, még mert földobja ez a hangulat, és utána jön a döntő, általában gyengébet úsznak. Én azt hittem, hogy ugye ment ezt a 3-45 valamennyit az elődöntőbe, ami a magyar csúcs volt, ha döntőben megy egy 3-47-et, és a 6-7-8. Hely körül kiköt, erre rájavít, rárak még több, mint egy másodpercet, és bejön ez is téremre. Hát ez az én eddig élettapasztalatomban nem sok volt. Azzal együtt Assát tök utolsó helyre jön a gyerek, és a végén följön a Marchandra. Kérem, azt tudja a srác, amit utoljára Gyurtától láttunk, de azelőtt sem nagyon láttam mástól. Egyébként Alexander Popov volt még erre képes. ösztönösen a leggazdaságosabb iramot választja meg, amit egyenletesen a táv végéig elbír. Nézzék vissza a részt, de itt majdnem két egyforma kétszálat úszik. A különbség annyi, hogy az első kétszálat rajtal indul, a másikra meg vízből. Egy egészen elképesztő, ösztönösen, nem akarom az edzője Petrov Árpád érdemeit csökkenteni, de ezt nem lehet megtanítani. Tehát nekem hiába olyan öreg egyenletesen sétálja a sarokra, meg ugyanannyi idő, hogy gyere vissza, nem tudja az ember. Ebben van egy biológiai óra, túl az, hogy nagyon szereti a víz, utoljára mi a Verasztóval a Dargyit láttuk ilyennek. Nem akarom rátenni a srácra nyomást, amilyen technikával, meg amilyen eleganciával, meg amitől ő jó úszik. Hát kérném, berúgta az ajtót. Na, mondtam ezt a kifejezést, de nem lehet más mondani most se. Ez ütött, ez egyébként azt szoktam mondani, nagy baj, ha engem meglep valami, de itt most nagy a baj, mert ez meglepett.
Most ha nézzük ezt a két fiatalt, csak Kertész Borókát és Pápai Olivért, akkor ilyenkor oda kell figyelni arra is, hogy mondjuk nehogy elszaladjon velük a ló, vagy erre nincs szükség, mert nagyon tudatosak.
Hát az elég karizmatikus edzőik vannak, tehát a Verasztó mellett próbálj meg valamelyik elszaladni, ezt tudom mondani. Nehéz ott lopni az a gazdai zsivány, ugye ezt szokták mondani, és a Petrov Árpi mellett is megnézném, hogy itt a srác, de a srácnak egyébként láthatók hajlandósága sincs, ez egy kőkemény, nagyon komoly srác, és a vízbe lejön minden, amit ő akar meg, amit csinál, teljesen összhangban van azzal, amit mond meg, amit látunk.
Nem akarok senkit kihagyni véletlen sem, következzék Sárkány Zalán egy kis értékelésre, hát ő is egy bombasztikus jó úszó.
Így van. A Zalán, ő ugye szintén Veszprémbe készül a Szokolai Lászlón, egyébként évközben az Egyesült Államokba tanul. Korábban Bob Bowmannál volt, neki az annyira nem jött be, mert ő azért ugye középhosszú távúsz a Bowmannál, meg elsősorban nem olyanok vannak. De hát a Szokolai nagyon, a László nagyon sokatszor bizonyít, egy rendkívüli szakember, egyedi megoldásokkal és olyan fajta alkalmazkodásokkal, ami egyszer, hát ha lehetne egy órát tudnék róla beszélni, és szívesen is tenném, de most nem ez a cél. Szóval oda került az Alán, ez egy elég komoly biztosíték volt, ráadásul ugye ő előtte a kőbányában nőtt föl, ahol azért köztudottan nem a munka ellensége, és estig tudnám sorolni, milyen világklasszisok jöttek ki. Tehát eleve nem az égből hullott, egy amerikai igazi versenyrendszer, egy Szokolai Lászlónál, kérem azt kell mondani, hogy ott a siker elvárható, de hát ott is rendkívüli emberi teljesítmény van mögötte, és ebből a sárkányból van még egy, ez Zétény nevű, majd csak figyeljenek.
Ugye harmadik lett 800 gyorson, második lett 1500-on, van ebben több? Mert mondtad ugye, hogy a váltóban például lehet több.
Lehet, hát olyan nagyon fiatal ember, ez 20 éves, 19-20 éves, nagyon fiatalok. Az úszok jellemzően olyan életkorban érik el a legjobb időeredményeiket, mint most van ez a világkósféle alakulat. Jó, mondjuk köztük is van 3 év, de jellemzően a 23-26 év közt a legtöbb 23 évesen, ilyen volt a Michael Phelps, ilyen volt a Cselaci, ilyen volt a Darnyi, sorolhatnám estig, tehát az Alán előtt még van fejlődés lehetőség, és biztos vagyok benne, hogy fog is.
Kiről nem ejtettünk még szót, egy picit segíts ebben, akiről kellene beszélnünk.
Jakül Vivit nem hoztuk szóba, aki 2 év után először úszott egyéni csúcsot, és a legjobbkor az 1500 női gyors döntőbe, egyre inkább kezd összeállni az a 400 vegyes is, 800-on is kiváló volt, és most végre volt egy olyan verseny, amikor ő is mosolygott, meg az edzőnője is, a kiváló Kocsis Márta, úgyhogy én a magam részéről nagy örömmel vettem, hogy célba ér, mosolyog, és az edző is mosolyog. Én azt gondolom, hogy visszatért a jó útra.
És ez az elvesztegetett, fogalmazzunk így, idő?
Nem tehet róla. A lányoknak nagyon megváltozik a testük a serdülőkorba is. Ugyan a fiúknak is, de itt ez megint egy előadás lenne, ami az egyetemen, ez rendszeresen tananyag. Ezzel minden nő átmegy és szenved. Én megint elmondom, az Egerszegi Krisztinát, ha visszanézik, 88-ban, amikor nyer, 89-ben egy Európa-bajnokságban idézőjelben csak is semmit nem nyer, tönkreverik, és 3 másodpercet gyengébe úszik, mint az olimpián. És aztán 91. januárban azon a Percy VB-n éri útól újra magát, ezt mindig keverem, hogy az egyik számba 2/10 jobb, a másikba 2/10 rosszabbat úszott, mint az olimpián. Neki is ráment 2,5 éve. A serdülőkor nagyon, hogy mondjam, megszenvedi minden lány, és szerintem a Viviennél az volt az egyik igazi baj, hogy ők másba keresték az okot, miközben ez egy természetes jelenség sajnos.
Ugye beszéltünk arról, hogy volt egy szint, amit el kellett érni. Volt olyan, aki kijutott, és nem azt hozta, amit vártál tőle?
Nem. Nem volt ilyen.
Ez akkor egy jó hír.
Jó.
Na, beszéljünk egy kicsit még a nyílt vízi úszókról is, mert hát ott is nagyon sikeresek voltunk, bár most valahogy többet beszélünk nyilván, mert most ért véget a medencés úszás. Mi a meglátásod róluk?
Hát ott mondtam a Szokolai László urai a mezőn. Tehát, és mindig behoz valami olyan. Hát majd egyszer, amikor könyvet írnak róla, mert szerintem nem csak az, hogy egy kiváló és világszintű edző, és egy rendkívüli szakember, szerintem neki itt fontosabb szerep is kell, hogy dukáljon előbb-utóbb az úszósportba, mint irányító valamilyen pozíció. Szóval ő mindig kitalált valami újat, amiről legendák lesznek majd. Ez körülbelül olyan, mint amikor a Magyar Zolinál, a Magyar Vándor, a Magyar Orsó, vagy amikor Jónyer elkezdett szoftot cserélni, vagy fonákkal pörgetni, vagy azt a kifli pörgetést. És sorolhatnám, hogy amikor a tekéző Csányi Béla ugye abból volt nagy, hogy az ellenkező lukra gulított, és sorolhatnám napestig, ilyen újításai a Szokolajnak is vannak, nem egy, nem kettő, de egyébként ilyenretett utalást a Szabó Álmos is, amiről még értelmszerűen nem beszél, nagyon helyesen, amit csinál a Milákkal. Szóval itt
de ezt megvan... tudod, hogy mit csinál?
Tudom. Tudom, erre most én nem akarok beszélni. Hogy ne tudnám, és előre tudom, előre látom, és ott döbbenek meg. Ezért van az, hogy őt most nem véletlenül már most ki akarjuk vinni Amerikába, oda Kaliforniába, hogy lássa ott azt a helyszínet, megint másmilyen lesz. Nem meleg tenger lesz, nem folyó lesz, hanem valami gátról beszélnek, ott ilyen fal van meg, úgy megy meg ilyen hideg. Neki ezt látni kell, azt ő abból pontosan fogja tudni, mit kell csinálni, hogy ott abból siker legyen.
Félrenél is nem akarlak leváltani, de Szokolai Lászlóról úgy beszélte, hogy akár lehet utódod is?
Nem, nincs napirenden ez a kérdés, gondolom. Legalábbis remélem egy ilyen siker után, de nem lenne meglepetés. Nem lenne meglepetés, egyébként nem kerül meg a kérdést, alapvetően erre alkalmas. Ő azok közé tartozik, aki erre alapvetően alkalmas.
Beszéljünk egy kicsit az ellenfelekről, ugye Marchand neve már itt többször szóba jött, például legyőzhető?
Mindenki.
Phelpset is legyőzték?
Legyőzték, meg a Durant is kiütötték, amikor nem készült úgy. Amikor azt hitte, hogy ő már itt minden jó magától. Tehát egyrészt, amíg ezt valaki föntartja, ezt a fajta készülést, ami ide szükséges, nem könnyű. Én sose bántom azokat, magamba se. Még azt is kell mondjam, hogy megértem, aki nem bír ezt az életformát föntartani, pokoli. Később ebből is van a zavar, hogy mindent ehhez igazítani. És akkor abbahagytam az úszást, pedig az egy orvos egyetemre jártam, ami azért leköti az embert. Vasárnap délután kész voltam a tanulni valahol, és akkor néztem, most akkor mi van. És hiányzott az, hogy hétfő reggel korán kell kelni, akkor most lefekszek, már könnyű vacsora. Megszűnik, amihez igazítanak mindent. Ugyanakkor itt megfordítva mindent ehhez kell. Mindent ehhez kell, és maximumot kell nyújtani, és jönnek az új kihívók. Jönnek sorba az új kívok. Ez a német magdeburgi klub is van, ezek a gyorsúszók szakhajtószám jönnek, a Welbrock, a Martens, most ez a Libban. Hát gondolják végig, a Welbrock olimpiai világbajnok, a Martens világcsúszó, az jön ez a kölyök, az kiüt a nyerekből őket, a saját klubjukból. Tehát itt nincsenek bérelt helyek, ez is ettől szép ez a sport, és ettől ér olyan sokat az, aki így győztes, és ettől a rendkívül az, akinek a pályafutása itt hosszú.
Meg hát azért... vegyük figyelembe, hogy mekkora Németország, mekkora akár Oroszország, meg mekkora Magyarország. Nyilván más a válogatási merítési lehetőség.
Igen, de a jó egy rendszer, az kiadja a jókat. Tehát tehetség, ez is ebbe az országban kérem, hogy tök mindegy, hogy sport, művészet, tudomány szakadó számolnak zseniális tehetségek. Itt keresztül ment a rajtunk tatár, török, mindenki, ez egy jó kevert vér, és itt az a kérdés, hogy megtaláljuk, föl tudjuk éppen azt a jó rendszert, ahol ezek pallérozódni tudnak, meg ki tudnak termelődni, mert egyébként ezt észreveszi mindenki a tehetséget. Én is még az atlétikába, mert az olyan a kiugró tehetség, hogy végig tudják-e vinni, vannak-e hozzá megfelelően képzett edzői. És majd itt egyszer a testnevelési egyetemre rákanyarodunk, ahol 40 éve töltöm az életem.
Az oroszok visszatérésével változott valami?
Micsoda beszéd. Bocsánat, azért, hogy az ifi EB-n is, ugye tavaly két aranyunk volt, idén három. De tavaly nem voltak oroszok, idén meg voltak oroszok, akik az éremtáblán 15 arany és nem tudom hány ezű bronzzal végeztek. Ezért az idei három arany nagyságrende többet ér, mint a tavalyi kettő, bár az sem volt rossz. Antal Dávid meg Rácz Zsombor gyönyörű két győzelem volt. Itt meg ugyanez van. Hát kérném, itt minden döntőben, minden számba esélyes úszok sorra. És olyan tehetsége, rosszul vagyok, mikor meglátom ezeket, mikor megjönnek. Hogy honnan szedik elő, mint a szobrok. És az értenek is hozzá, ott egy Szálnyikov nevű úriember az elnök, aki egy kiváló menedzser is.
Nem volt rosszul szó.
Nem volt rosszul szó, kiváló menedzser is, és nagyon jó edzőik vannak, képzetek, akikkel lehet érdemes beszélgetni, újításokat hoznak, szeretik csinálni, tradíciójuk van. Egyébként nem olyan régen, 80 előtt nem voltak rosszul szók. Egyedül Galina Prozumecsikova nyert talán a 60-as vagy a 64-es olimpián 200 mellen. Nem volt olimpiai bajnokuk se, és akkor jött egy Wachowski nevezetű fiszka, aki egyébként egy tábornok volt a kelet-német orosz alakú, vagy szovjet alakulatban. Tehát leszerelt, és elhozták ide menedzsernek, és az egészen zseniálisat produkált az úszók közt, anélkül, hogy értene az úszásról. De azt meglát, hogy kit érdemes, meg hogy kell menedzselni. Na, szóval azóta nem akarok elkalandozni, azóta ezek rendkívül ütősek, erősek, és van valóság alapja minden eredményüknek. Így azért, amit most elértünk, hát gondolja bele, nincsenek az oroszok, azt a váltott fölényesen utca-ossza nyerjük. És lehet, hogy mi sem megyünk ennyit. Így meg azért jobban látjuk, hogy még hol van előrelépés, és így tovább. És hát a rengeteg szakajtos számuk, amit nem is nyertek, a Kornyájev bármit nyerhetett volna, éppen semmit. Hát azt hiszem, egy Rahedli ezüstöt fog hazavisz, de hát azért ott van mindig az ezüstön. Vannak hátszuszóik, az a női melluszóik, a Csikunova, aki nyerte a 200-at, szóval nagyon sok tehetség van, mint ahogy ott is művészetben, tudományban, sportban, mindenhol. Én azért azt kell mondjam minden előtt, hogy örülök, hogy visszajöttek, mert így minden eredmény valós és sokat ér.
És nekünk a főszámainkban komoly ellenfelek lesznek, mondjuk a budapesti VB-n és az olimpián?
Mindig azok voltak. Emlékeztet még Darin Tamások egy Jároscsuk nevezetűre. És aztán talán vissza akarom keresni, mindig voltak kiváló orosz úszok. Vladimir Burétől kezdve, aztán jött a Szárnyikov, a Feszenko, jó, hogy a szovjet tudnyos, a Feszenko az ukrán volt, tehát ez is szép a... Na mindegy, ezek egy csapatban lettek olimpiai bajnokok, az egyik most az orosz, a másik az ukrán szövetség elnöke, aztán a két ország ugye éppen hadba áll, de mindegy, szóval voltak nagyszerű úszóik, vannak és lesznek nekik is.
Lassan a beszélgetésünk végére érünk, zárjuk azzal, hogy az EB záró napján Kós Hubert 200 vegyesen szerezte a harmadik aranyérmét, és ezt követően nyilatkozott Korsós Kristófnak.
Mindent kiadtam magamból. Nagyon örülök ezzel a héttel, hiszen tényleg itt mindennek neki mentem, és nagyon-nagyon sokat tanultam. Volt egy pár szám, ami nem úgy ment, volt egy pár szám, ami nagyon jól ment. Tényleg szeretném megköszönni Bobnak, az edzőmnek, hogy megint fel tudott készíteni erre a szintre, és megyünk tovább. Van előttünk egy nagyon kemény két év. Tudtam, hogy jól lehet, tudtam, hogy egyéni csúcs lehet. Nyilván az volt a cél, hogy egyrészt nyerjek, másrészt meg egyéni csúccsal, arra nem számítottam, hogy így fog jönni velem, de nagyon örültem neki, jó kis mes volt. Lacit meg tudtam verni ebben a számban, Phelpset még nem, jó, meg a Loktit sem ugye, hogy a régi világcsúcs 54-0-0 volt, ezt majd lehet meg fogom tudni fogni egy nap, de úgy néz ki, hogy a közeljövőben csak a 207 lesz a fókusz, mert ugyanazon a napon van, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz.
Akkor ez most már egy ilyen döntésnek is felfogható, amit itt mondott?
Észszerű döntés. Hát azért ez olyan, mint amikor a római jelben 22-ben Milák megpróbálta, hogy kijött a talán 100 pillangor, és utána volt rögtön 200-os középdöntő, volt közte 10 perc. Nem tudott bejutni a döntőbe. Egyébként láttam, majd felrobbant, mert akkor izgatta a 200-os. Most félmondatok vannak, ahogy mondtam az álmost, hogy esetleg megint fogja. Szóval ilyen van, ezt el kell engedni. Tehát a természetet nem lehet megerőszakolni. Szóval vannak csodák, de van olyan csoda, ami már nincs.
Ugye említettem a budapesti világbajnokságot, meg az olimpiát. Hogyan telik majd addig az idő? Mert rohan az idő, nincs sok idő pihenésre, gondolom.
Megvan a tervünk, és az olimpiának az előkészítését masszívan megkezdtük. Nyilvánvalóan egy budapesti VB nekünk egy örök élmény, és sokkal jobban leegyszerűsíti a dolgot, nem kell több nap előbb kimenni, az ember az utolsó percig a saját ágyába aludhat. És ez a hazai közönség, ami itthon van, akár mennyire kiabáltak itt, hogy Leon, az a földön nincs, ami Budapesten van. Azt a hangulatot szeretném átélni, ami 17-ben volt a férfi gyorsváltó alatt és után.
Hát köszönöm szépen Sós Csaba szövetségi kapitánynak, hogy ilyen hosszú-hosszú EB után rögtön befáradt ide hozzánk a stúdióba, és gratulálok a csapat teljesítményéhez a kapitány úrnak.
Köszönöm szépen annak a 13 úszónak is a nevébe, aki érmet nyert ebből a csapatból.
Kedves hallgatók! A hazafutás első órájának vendége Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya volt.
Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
magazine, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good faith. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Köszöntöm vendégeimet a stúdióban, Szalai Kristófot, Szegő Tibort és a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét, Deák Zsigmondot. Labdarúgással kezdjük ezt a mai beszélgetést, de nem hazai labdarúgással, egy érdekes hírrel. Kórházba kellett szállítani az egyiptomi labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Hossam Hassant, aki idegösszeomlást kapott és elájult, miközben egymásnak eső nejeit próbálta kibékíteni. Történt, hogy nyaralni voltak, a két hölgy állítólag összeveszett, verekedéssé folyult a dolog, és szereztek is egymásnak is néhány sérülést, és közéjük vetődött, ugye el tudom képzelni a képet a kapitány, ő is kapott, aztán az idegtől összeomlott. Hát lehet, hogy a világbajnokságon nem volt ilyen stresszes a feladata.
Csak két feleség volt? Bocsánat, hát mert tudomásom szerint négy lehet.
Kettő volt ott.
Jó, én mindig otthon azt mondom, hogy nekem bőven elég egy feleség, úgyhogy ebben a szituációban nem szívesen kerültem volna, és nem is fogok, ha Jóisten úgy akarja. Az élet nem habos torta, hogy másik klasszikust idézek. Egyiptom, ugye... Emlékezhetünk, hogy jó szerepelt, ugye kis hián az argentinokat, a későbbi döntős argentinokat kipöckölte. Én Hossam Hassant mindig is szerettem, mert mindig is egy ilyen szívember volt, ha emlékeztek rá, ugye a 90-es években szenzációs csatár volt ugye az egyiptomi válogatottnak, és sokáig a csúcstartó, és talán még a gólban, még talán most is ő a csúcstartó, de ebben nem vagyok biztos. De már akkor is egy ilyen, hogy mondjam, a habitusa, és nem azt mondom, hogy az idegösszeomlásra predesztinálta, de minden esetre volt benne egy
akkor
ilyen...
Akkor még nem volt négy feleség.
Igen, akkor még lehet, hogy nőtlen volt. De a lényeg az, hogy volt benne, volt a habitusában valami átütő, hát mielőbbi gyógyulást kívánok neki.
Jól tudod, egyébként négy felesége lehet Egyiptomban a muszlim férfiaknak, ő csak az 50%-át használta ki az adott lehetőségnek, de van még egy érdekesség, hogy Egyiptomban, amennyiben a muszlim férfi kezdeményezi a válást, az azonnal életbe lép. Tehát ő el is vált azonnal az első feleségétől, aki kezdeményezte ezt a verekedést, és ezt később majd bejegyzik. Viszont most a törvényhozás előtt van egy módosítási javaslat Egyiptomban. Eddig úgy volt, hogy ha a muszlim férfi elválik az ő kérésére a feleségétől, akkor a felesége által a házasságba hozott vagyon a férfinél marad. Most ezt szeretnék megváltoztatni, úgyhogy ha Hassan nem jegyezteti be időben azt, hogy ő elvált az első feleségétől, akkor lehet, hogy már rá az újonnan meghozott törvény vonatkozik, már pedig az azt mondja ki, hogy a feleség viheti magával a vagyont egy. Kettő, lakást kell biztosítani, miután Egyiptomban a gyermek az első, a gyermek eltartását kell neki biztosítania, és egy folyamatos, élete végéig tartó járadékot kell fizetni. Egyébként van még egy szabály.
Akkor hogy... ettől kapott idegösszeomlást.
Átgondolta a törvényjavaslatot.
Hogy ha az első feleség után egy másodikat is be akarsz hozni a családba, abba bele kell egyeznie az első feleségnek, és neked, mint muszlim férfinak képesnek kell lenni eltartani, és a megfelelő módon kiszolgálnia mind a két feleséget, ha érted, mire gondolod.
Azért ez már sokkal... Tibi,
bocsánat, csak hagyd kérdezzek valamit. Körülbelül 5 perccel ezelőtt fedeztem fel ezt a hírt, megemlítettem nektek a szerkesztőségben. Ezt te így fejből lököd bármelyik országban, hogy hogy kell a feleségtartás?
Ha csak nem érintett. Hogyan jött ez? Hány feleséged van egyéb?
Az egyiptomi joggal kelek fekszem.
Ja, így könnyű. De egyébként ez azért érdekes, mert a Hossam Hassant azért úgy ismertük meg a világbajnokságon, hogy ő azért egy ilyen viszonylag agresszív ember, olyan jó értelembe vett agresszív ember, aki gyakorlatilag már a hangjával rendre tudja utasítani a játékosait. Úgy, hát most ez otthon hogy nem volt
hát
elég neki,
hogy
otthon meg egy szelidbárányka, vagy ettől függetlenül nem hallgattak rá az asszonyok, minden esetre el tudtam volna képzelni, vagy hogy így felelevenítjük ezt a jelenetet, hogy az hogy mi történhetett ott, hogy mit vesztek össze ott a feleségek.
Ami lehet nézni, után, van videó.
Tehát közbeugrik, és akkor hogy ott ő meg összeesett, hogy utána hogy zajlott le ez a sztori, úgyhogy nagyon érdekes az egész.
Kristóf, tanulj belőle, vigyázz.
Szóval ezt akartam mondani, hogy te még nem tudod, hogy de lényeg az, hogy én el tudom képzelni azt, hogy egy futballcsapatot megregulázok, de otthon az egy feleséget sem. De nem tudom, hogy az én feleségem hallja ezt, úgyhogy inkább be is fejezem.
Hát emlékezettek Gedeon bácsira, aki nőbálványa, és otthon pedig egy kis Sámlin várta, hogy a felesége felelőssége
van. Reszket.
Sámlin reszket.
Igen, és átkozva azt a percet, amikor megismerte a nejét.
Pedig neki csak egy volt.
Mit nem jutnak eszünkbe, nekem az is eszembe jutott, hogy egy egyiptomi fiatalember, ha minden igaz, akkor ide látogat a Ferencváros elleni mérkőzésre, a Trabzon gárdájával Mohamed Salah, aki ugye még a szövetségi kapitánnyal, nem tudom neki hány felesége van, nem tudom, kap addig ideges szerappanást, amíg ide érkezik.
Szele játszott a Kasimpása elleni mérkőzésen, nagyjából 33 percet volt a pályán, ez alatt 32 darab labda érintése volt, 2-szer lőtt kapura, és azt hiszem, hogy 2-szer ért labdába az ellenfél 16-osán belül, és erre a találkozóra volt neki egy 0,18-as XG-je. Tehát, hogy életveszélyes lenne, azt most így nem merném állítani.
De ez, amiket mondasz, ez viszont az, mert hogyha a kamera lemutatna, már lehet, hogy én is időgedegőszoroppalást kapnék, hogy mindent ilyen pontosan tudsz.
Otthon is ilyen pontosan tud mindent, Tibi, vajon?
Nem tudjuk. Gondolom, hogy otthon vették rá, hogy ilyen pontos legyen, mert különben
egyébként
baj
a passzhatékonysága 85%-os volt, tehát hogy abban nem gyengült, amióta eljött.
Jó, de hát nincs ott Szoboszlai, nem lesz jobb a XG-je, mert nem adnak neki annyi gólpasszt.
Egyelőre még nem jön, ugye, mert előbb a Fradi megy ugye Törökországban, tehát ezen a héten. Jövő héten jön, ha Jóisten úgy akarja, a Grupama Arénába. Köszönjük szépen, Tibi, az adatokat, ebből a két kapura lövést, azt én is tudtam. De igazából a lényeg szerintem a lényeg az, hogy micsoda játékos volt, és akkor ezt vegyétek zárójelbe, de még mindig nagyszerű, illetve az, hogy bekerül egy új közegbe, egy Liverpoolnál, az egy gyengébb csapatba, nem olyan egyszerű abból az első másodpercben kitűnni, nagyon remélem, hogy a következő két csütörtökön se tűnik ki, legalábbis annyira nem, hogy ezeknél az adatoknál, vagy a 0,18-as XG-nél többet hozzon, de szerintem marketing és egyéb szempontból is ez egy nagyon nagy dolog, hogy mert szegény más bajok vannak, hanem Mohamed Salah, Mo Salah-val találkozhatnak.
Látom, azért mély nyomokat hagyott benne a szövetségi kapitány esetben.
Ez halálos ágyamon is valószínűleg az a jelenet vissza fog térni, de a lényeg az, hogy mind a fradi szurkolók, mind pedig a játékosok, mert azért ez csak úgy nem egy egyszeri futballista életében azért az nem mindennapos.
Jobban tartanék Sidney López Cabraltól, aki a Zöldfoki Szigetek válogatottjában a világbajnokság gólját lőtte Argentinának, ami 10 milliót él, mint ahogy a kapus Onana is, aki ugye a Manchester Unitednek, ha megfelelt, akkor lehet, hogy ő is az élvonal, a kapusok élvonalába tartozik, és van még egy játékosuk, a Stefan Savic, aki a City, a Fiorentina és az Atletico Madrid után szerződött ide ebbe az együttesbe, úgyhogy a játékosok transfer értékét, hogyha összeadom, akkor lehet, hogy picit magasabbak, mint a Ferencvárosé, de erre szokta mindig mondani a Ferencváros labdarúgó ZRT vezérigazgatója, hogy nem a pénz futballozik.
Hát igen, ezt már mondtam valaki más is előtte, nem Kristófra gondoltam, hanem Puskás Ferencre.
Igen,
Puskás Ferencre. És mindjárt átadom szegény Kristófnak, mert nagyon gondolkodik, de azt szeretném mondani, hogy onnan a kapcsán, hogy a manchesteri érzelmi barátaim nem morzsoltak el sok könnyet, amikor onnanak kikerült a manchesteri kapuból, de ettől még, amit mondtál, az teljesen igaz, volt ott, de szerintem örülnek sokan, hogy már nincs.
Hogy már nincs ott. Tehát igen, tehát a jó volt, jó lett volna onnan a Manchester United-be, de hát azért nincsen ott, mert végül is nem lett jó. Tehát én is utána jártam, 67%-os védési hatékonysága volt a második United-es szezonjában. Hát ugye, ha nem is jégkorong kapusokhoz mérjük, mert ott azért 90% fölött kell védeni a gyakorlatilag mindenkinek, de nyilván ott más a korongnak a hossza, nagysága, meg a kapunak a mérete. De hogy onnan nem véletlenül van most ott a Trabzonspor-ba. Nem tudom, hogy az másik, amit akartam kezdeni Szalától, ti tartotok még egyébként?
Nekem az is hogy meglepetés, hogy egyáltalán oda igazolt.
Kiszámoltuk múlt héten Gyenge Balázzsal, hogy akkor térülne meg az ára, hogyha eladnának 25 ezer bérletet. Az olvastátok, hogy mit kapott egyébként a Trabzontól?
Igen, igen, igen.
Tehát két településen kastélyt.
Kapott, két települést? Igen.
Kapott azt hiszem, hogy csiliárdokért táplálkozási hozzájárulást. Luxus BMW neki, a feleségének, a testvérének és az apjának.
Igen.
Nem tudom, az anyja
igen.
Az valami gond.
Nincs jogsia.
Nem kapja, lehet, nincs jogsia.
Macskáit hogy hívják, Tibi? Szalamacskáit?
Azt nem tudom.
Nem tudod, akkor nem vagy teljesen felkészült.
De a kérdés válasz kombóra már szerintem tudni fogja Tibi. Én akkor is ezt mondom, tehát ez egy dolog, hogy nyilván 1 millió ilyen, hogy mondjam, szerény mellékest kapott, de ettől még mindig azt mondom, hogy nem a pénzért ment oda, mert majdnem biztos vagyok benne, hogy a szaudi vonalon többet keresett
volna. Csak a tolajkutakat
kapott
volna.
Konkrétan.
Na de ez a szerintem, tehát oda már nem is kellett ő oda. Tehát ha szeretett volna, vagy akarták volna, akkor oda ment volna, mert mindenki oda megy, és amíg Salah jó volt a Liverpoolban, amikor 29 gólos szezonja volt, akkor azért voltak hírek, hogy elviszi őt, vagy az Al-Hilal, vagy elviszi őt, vagy az Al-Nassr, hogy oda menne, de most azért a legutóbbi szezonja, az is kérdeztem ezt, hogy ti még tartotok-e tőle, mert az annyira kiábrándító volt szerintem, hogy már sehova máshova nem kellett, és még csak nem is a legjobb török csapatokban, nem a Galatasaray Besiktáshoz, a Fener milyen szépen vásárolgat a Premier League-ből, vagy topjátékosokat, gyakorlatilag bármelyik angol csapatba be tudna férni, szinte a kezdője a Fenernek. Tehát már csak a Trabzonspornak kellett a Salah. Szóval amikor én azt olvastam, hogy Mo Salah bekerült a Fradi elleni keretbe, én úgy igazából megnyugodtam, mert tehát hogy Salahnak mennyi kedve lesz focizni egy liverpooli levezető karrier felé úton, egy Ferencváros ellen, egy Európa Liga playoff meccsen, úgyhogy gyakorlatilag ez a második és negyedik meccse lesz, hogyha játszik majd most hétvégén is a Trabzonba. Hát, hogy mennyi kedve lesz, nem tudom.
Hát a harmad virágzását éli majd.
Oda, vagy Kadu leveszi.
Legyen így.
Na azért nehogy meglepődjünk rajta.
Igen, meg azért, akik mentek, ugye, vagy akár Cristiano Ronaldo, jó persze az ő mentalitását nehéz lenne bárkihez hasonlítani, és nem csak a labdarúgásban, hanem mondhatjuk azt, hogy a föld népességének a körében, de azért sokan beváltak ott Szaúd-Arábiában. Én nem tudom, hogy a Salahnak a mentalitásával mi van, de szerintem egyszerűen csak, ha csak azt nézzük, hogy a szakmai beilleszkedése ugye nem olyan egyszerű, akkor már igazat adhatok neked. Szerintem a Liverpoolba gyenge szezon az máshol még éppen lehetne erős szezon, de igazából azért mondtam, az előbb emlékeztek rá a marketinget. Tehát, hogy ez a Trabzonspornak is hatalmas marketing, a Fradinak is hatalmas szerintem, és Salah sem jár rosszul. Én azt mondom, hogy ezek az egyéb juttatások, ezek szenzációsak, és én is, hogyha mondjuk kapok egy üveg bort, akkor lehet, hogy lenne pénzem 3 üveg borra, vagy egy focilabdát bárkitől, egy jó kis replikát. Lehet, hogy meg tudnék venni egy 200 focilabdát, de örülök annak, hogy kapok labdát, és szerintem voltak ilyen gesztusok is ebben a dologban, hogy akkor anyukám is kap labdát, meg a nagyfater.
Pont, hogy anyuka nem kapott.
Mindenki más családtagom kap labdát.
Most, hogy így próbáljuk ezeket a meccseket így előrevetíteni, kicsit beugrott a Fradi Real Madrid felkészülési mérkőzés, amikor feljött Vinicius a második félidőre, és gondolom mindenki úgy volt vele, hogy na most aztán ott végig fogja vinni, és eldönti a meccset, rúgni fog 2 gólt legalább, pláne úgy, hogy az a nagy Oliver védekezett rajta, aki szintén Soroksári, csak úgy, mint Tóth Alex volt néhány esztendővel ezelőtt, fiatal a Fradiban, még nem is játszott nagy Oliver, és úgy levette Vinicius a pályáról,
és nem ő fog játszani majd a Salah ellen, a Trabzonspor ellen az Európa Ligában, de úgy levette, hogy Vini egyszer sem tudta mellette elvinni a labdát. Én valahol ementén gondolkozom Salah és a Fradi elleni
mérkőzésre. Lehet, benne volt a szerződésben, hogy egy fiatalt állítanak rá, és Osvátot leviszik, hogy nehogy ott kárt okozzon benne.
De egyébként szerintem ez a párhuzam emiatt is, meg amiatt is, amit említettem, hogy kinek mi a nagy élmény, tehát nyilván Nagy Olivérnek is ennyi szó, és tehát majd ő is úgy fogja mesélni, hogy te mondtad, hogy levettem a pályáról a Viniciust, de ettől még magával a Real Madriddal játszani, és egyébként a persze mondhatjuk barátságos, meg stb. De a TV nézettség alapján 300 000-es nézettsége volt a legcsúcson, tehát magyarul az emberek is kíváncsiak voltak erre az uli-buli, idézőjelben uli-buli meccsre, úgyhogy hogyha meg jön Salah és ráadásul tétmeccsen, akkor szerintem mi is kíváncsiak leszünk.
De azért látjátok, így múlik el a világ dicsősége. Gólkirály vagy a Liverpoolban éltetnek, következő szezonban már alig játszol, aztán annyira nem is bánkodnak, hogy elmész. Tehát azért gyorsan változik egy-egy játékos megítélése.
Ez egy felépített folyamat volt. Tehát, hogyha visszaemlékeztek, akkor tavaly decemberben azt mondta Salah, hogy a klub a busz alá lökött. Tehát ő akkor már 6 csapattal tárgyalt, nyilván inkluzíve az Arab Ligából 1-2-3 együttes, és akkor már, amikor elment az Afrika kupára, réges-régen tudta, hogy ő távozni fog Liverpoolból. Tehát ők az ügynökével, ügynökeivel ezt felépítették, ezt a folyamatot valamikor tavaly, tudom én, ősz elejétől kezdve, és az első lépés volt, amikor ledobta a bombát, amikor mondta, hogy a busz alá lökött a klub, és onnantól kezdve már csak az volt a kérdés, hogy hány kastély, hány BMW, és hát szegény anyuka kimaradt.
Az a kérdés egyébként, hogy mert szerintem az igazi menedzseri bravúra az volt, amikor szenzációs feltételekkel újra kötötték, ugye? De akkor meg még a csúcson voltak, ugye, Van Dijkkel is, aki egyébként hozzáteszem, hogy azért nem egy ilyen, hogy mondjam, ilyen meredek. Tehát nem mondom, hogy jobb, mint újkorában, de azért még ott van. De Salah már nem volt ott. És ez szerintem ez egyébként egy érdekes szakmai kérdés, hogy miért nem, hogy tényleg lehet, hogy tényleg a motivációs hiány, vagy nem tudom micsoda, vagy mert ilyen gyorsan azért a szervezet nem öregszik, hogy így mondjam, hogy hirtelen én vagyok a Premier League legjobbja, majd pedig a következő idényben egyszer csak elvesztettem a sebességemet, tehát a testi lelki, hogy mondjam, képességemet arra, hogy ilyen szinten folytassam tovább, ez nem lehet véletlen. Lehet, hogy pont annak a hosszabbításnak is az eredménye, hogy megkaptam, amit akartam, úgy tudom, hogy már olyan sokan nincs hátra, szevasztok.
Pontosan... Hány felesége van Salahnak?
Szerintem egy.
Pontosan, tehát ha megnézzük, és Salah a legjobb iskola példája annak, amit most próbálok, majd Zsika is már az előbb mondott, hogy egy játékos, egy labdarúgó, amikor a szerződés lejárta előtt van egy-másfél évvel, akkor mindent megtesz, és oda teszi a legjobbját, hogy ő még megkapja azt a pénzt a következő évekre is, hiszen rá még lehet számítani mindig, és ő még mindig a csapat egyik legjobbja. Szerződés hosszabbítás előtt Salah odavert a 2024-25-ös szezonban, 2025 áprilisában szerződést hosszabbított, tehát a 24-25-ös szezonok még úgy ment neki, hogy nekem most mutatnom kell valamit. 38 meccs, 29 gól, 18 gólpassz a Premier League-ben. Megnyerte
Ebből mennyit kapott Szoboszlaitól?
És akkor már kapott Szoboszlaitól is, bőven kapott Szoboszlaitól. Megvolt a szerződés hosszabbítás, megkapta a nagy pénzt, a feltételeket, amiket szeretett volna, és akkor jött a legutóbbi, kiábrándítónak neveztem azt a szezont, 27 meccs, 7-es darab gól, 7-es darab gólpasszal. És rengeteg kimaradt helyzet, ahogy mondta Zsik, elvesztette a motivációját, formáját, úgy láttuk mi, ahogy már nem rúgta a gólakat, nem csinálta a helyzeteket, megvolt az, amit szeretett volna, és egy óriási visszaesés jött a teljesítményébe, és aztán jött az, amit Tibi mondott, hogy már úgy érezte, hogy a busz alá lökik, de hát már nem tudta azt hozni, amit az előtt években hozott, holott megkapta azt, amit kért a klubtól. És aztán itt ez a szezon el is küldték.
Mondjuk én elfogultan azt szoktam mondani, hogy Szoboszlai Dominik csinált belőle gólkirályt.
Részben igen, de nem csak a gólpasszok, hanem mögötte a védekezés és sok mindenben, de ezért csak egy fél mondat, ezért mondtam Van Dijkot, mert ő se javult, de azért nem lehet összehasonlítani a teljesítményét Salahéval az előző idényben sem, mert azért ő hozott egy Premier League átlagot minimum.
Persze azért megy egy kicsit a beeltetés a törökök részéről, mert a vezetőedző azt nyilatkozta, hogy a Ferencváros jobb csapat. Kicsit altatják a
Fradit. Legyen igaz, azt mondom, hogy akkor le a kalappal az ilyen szakmai tudás előtt, de azért ahogy Tibi is emlegette az embereket, a keretértéket független attól, hogy nem a pénz focizik, azért én nem mondanám azt, hogy a Fradi esélyesebb, mint a Trabzonspor, de a Fradi, ha megnézitek, akkor a lehetőség szerint az összes körbe talán a legnehezebb ellenfelet kapta, amit csak lehetett, és veretlenül eljutott idáig. Nyilván nem láncharapó formában, mégis idényelő, de mindenki ott van. Látjuk a török szezon kezdetből, hogy a Trabzon sem a története formáját futja, szóval lehet bármi. Emlékezhetünk annak idején egy hasonló párosításra, amikor a Csivicset ugye kiállították.
Nagyon
azt hittem agyvérzés, azt hiszem a tizedik, de mellékest, azt hittem agyvérzés kapok erre, 3-2-re nyert a Fradi. Szóval voltak már ilyenre példák. Én nagyon remélem, hogy a Fradi nem nyugszik bele ebbe, hogy kim vagy, hogy ott vagyok már az ősszel, és ugye minimum a Konferencia Liga alapszakasz, nem is tudom mi a hivatalos neve most, vagy főtáblája, vagy akármire ott van, hanem azt mondja, hogy igen, akkor most megcsíphet a Trabzon, és akkor egy szinten feljebb szakmailag és pénzügyileg és minden szempontból. Szerintem van rá esély, annak alapján, amiket eddig láttam a Fraditól.
Egyébként Borbély Balázs átlát ezen a nyilatkozaton. Tegnap az ETL elleni mérkőzés után Cingerkoszka Henriettának azt mondta, hogy ismerjük ezeket a fajta nyilatkozatokat, ezek arra szolgálnak, hogy a saját, illetve a csapat válláról azt a terhet levegye, hogy egy ilyen kupa mérkőzés előtt ők majd 5-7-8 góllal nyernek, tehát nem erről van szó. De ha már a Fradinál tartunk, akkor egyrésztről szerintem a tegnapi teljesítmény az a Trabzon ellen kevés lesz. Másrésztről viszont azt ne felejtjük, hogy épp a mai Nemzeti Sport délutáni híre az, hogy bekerült a koeficiensek alapján a Ferencváros a legjobb 40 csapat közé. Egy olyan lista a 39. helyére egészen pontosan, amelyet a Bayern München vezet az Arsenal és a Real Madrid előtt, és olyan csapatok nem szerepelnek például semmilyen kupában ebből a 40-ből, mint a Tottenham, a Chelsea, a Fiorentina és az Eintracht Frankfurt. Úgyhogy az, amit az elmúlt időszakban, meg akár ebben az évben is, ebben az idényben produkál a Ferencváros nemzetközi szinten, az előtt mindenképpen le a kalappal.
Ugye 8-szor van sorozatban ott
valamelyik
főtáblán, úgyhogy ebből a szempontból igaza van a török edzőnek, de igazából is meglátjuk, hogy ettől még a párhasznak a kimenetele az nem emiatt fog eldőlni.
A török edző altatott minket azzal, hogy jobbak vagyunk, aztán lehet, hogy a Fradi meg a tegnapi játékkal, főleg az első félidővel altatta az ellenfelet, hogy csak ennyit tud, mert az első félidő az elég gyatra volt. Kristóf, te voltál ott közvetíteni.
Akkor a Fradi évek óta altatja a nemzetközi menetet az NB1-ben mutató teljesítményével. Először is kronológiai sorrendben a nyilatkozat. Ez egy fantasztikus manipulációs tényező, amit évek óta alkalmaznak a top menedzserek. Mourinho-tól kezdve a Guardiolán át. Mourinho hányszor nyert ugye a Chelsea-vel bajnokságot, még annól a Premier League-ben, amikor lenyilatkozta a szezon előtt, hogy semmi esélyünk nincs nekünk, ez nyilván a Manchester United a legesélyesebb, meg is fogják nyerni, hát Ferguson micsoda edző még a 2000-es években. Aztán pedig, ahogy teltek, múltak a hónapok, a Chelsea vezette a bajnokságot, akkor Mourinho, össze fogunk majd esni, a United meg fogja nyerni a hátralévő meccsét, és majd ők lesznek. Tehát a játékosnak ez valamilyen szinten jelzés az edző felé, hogy ő nem várja el azt, hogy hozzad azt a kötelező győzelmet, nem rakja rá a válladra, hogy hozd azt a teljesítményt, hogy ha nem nyersz, akkor elveszted a bajnokságot. Guardiola minden egyes, imádom
Guardiola. Hát a Fradi tavaly így járt.
Igen. Imádom.
Nem nyert és elveszített a bajnokságot.
De ott nem volt ez a manipuláció.
Csak a Borbély Balázs győri oldalon
ült. Arról volt, igen. A Guardiola interjút imádom, meghallgattam végig, amikor a Manchester City-nek volt még az edzője. Ő nevesítette minden egyes alkalommal a játékosokat, aki ellen fog majd játszani a csapata. És amikor valaki az ellenfélből úgy jó formában volt, és valahogy szerette volna letörni a szarvát, Guardiola rendre azt alkalmazta, hogy a nevét valahogy rosszul ejtette ki. Emlékeztek Szoboszlainál, amikor megérkezett, és hogy adja a gólpasszot, olyan jól játszik, és Guardiola úgy mondta, hogy Szolazi. A mai napig egyébként, az, hogyha megvan, én eszembe jut a mai napig, ahogy mondja, hogy Szolazi the Hungarian guy. Amikor a Wolves ellen játszottak, és volt egy dél-koreai srác, Hwang Hee-chan, rugdosta a gólokat az azt megelőző fordulóba, Guardiola nem mondta ki a nevét, csak azt, hogy the Korean guy. A koreai srác pedig jó formában van. És amikor ezek a játékosok a meccs után nyilatkozzák, hogy hát azért valóban hallgatta Guardiola interjúet, és neki ez nem esett jól, hogy nem mondta ki a nevét, nem ismerte őt, na akkor majd most megismertetem magam vele. Tehát ezeket a tényezőket, vagy pozitív, vagy negatív, majd eldől a meccs után alkalmazzák a vezetőedzők.
Na oké, de akkor ebből a szempontból Guardiola rosszul taktikázott, mert amikor a Szobosz lehallotta a Szvolazit, akkor azt mondta, hogy na jó, akkor nekivágok, amikor a Hwang hallotta, illetve nem hallotta a nevét, akkor ugyanez. És Mourinho, vagy a török edző szintén nem az fog, bemegy az öltözőbe, és biztos nem azt mondta, hogy te ez a Fradi, ez tényleg sokkal, sokkal jobb, mint mi vagyunk, ugye azt tudjátok, és akkor el tudod képzelni a Szalának az arcát, kicsoda, mi, hogy, miről beszélünk, vagy az Onanáét, hogy egy másik nagyszerű játékost említse. Tehát magyarul szerintem, tehát mindenki, hogy kinek, a szurkolónak, vagy nekem, vagy a Balázsnak, vagy a focistának. Tehát szerintem ez kétélű fegyver, hitelesnek kell lenni még a félrevezetésben is.
Ezt a trükköt én is szoktam alkalmazni a nemzeti sportkörben, mert valamikor rosszul mutatok be valakit, és nem azt a nevet mondom, aki itt ül, és ez nem biztos,
nem
hogy
ez
tudatos.
Nem biztos, hogy tudatos,
igen.
De azt kell mondani, hogy ez tudatos, és akkor mindjárt elhisszük.
A Fradi meccsre visszatérve, ugye az volt a második része a kérdése. Igen, fantasztikus volt. Tehát ugye energiatakarékosság miatt
együtt.
Edvi Lacival közvetítettük ketten. A második fél időt úgy kezdtük el, hogy már úgy szürkület van, nem kapcsolták fel ugye a reflektorokat. Szürkület van, nem biztos, hogy fogjuk majd látni a mérkőzésnek a végét. Mert ezt úgy kell elképzelni, hogy a korból, amikor kihagyta a 11-est, az a 70. perc előtt volt. Utóbb kiderül, Gundel Takács Bence nyilatkozta a meccs után, hogy ő akkor már nem igazán tisztán látta ott a pályán a dolgokat, úgy elvetődött egy irányba, de már nem volt az, hogy tisztán 100%-osan fókuszáltan látsz minden 70. perc előtt. Mi a 90. perc környékén Edvi Lacival már nem láttuk a jegyzeteket, már rég nem láttuk a jegyzeteket.
Azért beszéltetek minden másról, nem arról, hogy mi van a meccsen, mert azt nem hallottuk.
Arra volt ellenpélda, és a délelőtti közvetítésnél sem beszéltek normálisan.
Laci már az 1950, nem tudom hány, 4-es világbajnoki mérkőzéssel kezdett el mesélni, amikor éppen nála volt a szó. A LED falak még valamilyen fajta világítást adtak a pályára, de nem kapcsolták föl, nem lehetett látni semmit. Egy kulisszatitkot elárulok, mert talán a TV közvetítésből ezt nem lehetett látni, csak azok, akik ott voltak a helyszínen. A Ferencváros szurkolói a vendégszektorban mindenki fölkapcsolta a telefonján a világítást, és a pálya irányába mutatott.
Hát jó sok telefon valami, volt, 6502 néző volt?
Valahogy úgy, a 6000 fölött volt a nézőszám, sok Fradi szurkoló, 2000 Fradi szurkoló, 1000-2000 Fradi szurkoló kimolt, és a vendégszektorból világítottak a telefonjaikkal a pálya irányába, hogy lássanak valamit. Fantasztikus jelenet volt.
De most látsz egyébként engem?
Igen, Béla.
Most is világítom.
Nem, hanem megtennéd, hogy nem abajgatod azt a mikrofont, mert beszakad a dobhártyám minden alkalommal, amikor hallottak. Komolyan.
Jó. Igen, mert csak köszönöm. Rajtad van füles.
Igen.
Mi nem halljuk
ennyire. Az a másik variáció, hogy leveszed a füles.
Igen. Na, visszatérve azért a komolyabb témákra, Ferencváros, ugye hallunk nagyon sok távozóról, most szóba került itt Kanikovszki, hogy visszamegy esetleg a Makabiba, aztán elment már játékos a Fradiból, de nem nagyon hallunk érkezőket. Tehát, ahogy így szűkül a keret, akkor bejut a Fradi, lesz esélye? Vagy mi van most ott?
Szerintem azért ilyen sorozatot az Európa Liga első fordulója előtt nem gondoltunk volna a Fraditól, én magam sem. Tehát amikor láttuk, hogy jön a Vojvodina, akkor, hogy hú, hát a legerősebb csapat a kapott lehetőségek közül, és azért távoztak játékosok, távozott Abufani, azért nincsenek ott a legjobbak, már távozott Gárteman, és akkor a Sissé is, aki csapatkapitány helyettes is volt, hogy mi lesz így a Fradival. És akkor jött a Vojvodina veretlenül. Jött a következő meccs, Twente, ugyanaz volt megint a forgatókönyv, hogy fú, hát a holland csapat a Twente. Picit szerintem alábecsüljük még mindig a Fradit, hiába akkor még nem tudtuk, hogy 8-adjára is be fog jutni, hogy Zsinorban 7 főtábla, és még mindig alábecsüljük szerintem a Fradinak az erejét, holott már olyan csapatokat győzött le Európában, hogy Monakótól kezdve Celticen át, Rangers, Trabzonspor, Fenerbahce, Salzburg, tehát felsoroltam olyan csapat, Betis, Celix, Leverkusen, tehát olyan, azokat nem
vertem meg. Lévők már.
A top-top alatt lévőket. Na most ezek a csapatok, hogy Vojvodina, Twente, nyilván kiindultunk a holland bajnokságból. A holland bajnokság olyannyira háromcsapatos, mint hogy a magyar férfi kézilabda NB1, hogy Veszprém Szeged. Ott az Ajax, a PSV és a Feyenoord alatt már nincs ugyanazon a szinten mindenki. És akkor fölé becsültük megint a Twentét, akkor itt a Zsábzse, hát azt nem is értettem, hogy a Gornyik Zsábzse soha nem került az elmúlt 7 évben főtábla közelébe. Tehát nincs olyan az a tapasztalata meg, mint ami a Fradinak megvan. És ezeket a tapasztalatokat, amiket gyűjtött a Fradi az évek során, ezeket mind be tudja építeni a mostani szakaszban is, és ezáltal mindenki fölé nő. És szerintem ez most is így van a Trabzonsporral. Trabzon nem jobb csapat, mint a Fener. A Fenerben már tavaly is olyan játékosok voltak, hogy Asensiótól kezdve Edersonon át, Anderson Taliskán keresztül, és ott volt az X. Vezetett a Fradi, Varga fejelte a gólt, ha jól emlékszem most így hirtelen, és aztán egyenlítettek a végén. Trabzon nem jobb, mint a Fener. Nem kell szerintem tartani annyira tőlük.
Kanikovszki kapcsán annyi, hogy senki nem kereste meg ügynökét. Tehát ez egyelőre egy...
Hírlapi kocsa.
Hát ahogy ezt nem mondom, de van olyan internetes oldal, amelyik igyekszik olyan hírekkel előjönni, hogy minél többen kattintsanak rá. Egy-kettő.
Tényleg? Ezt nem is tudtam, hogy vannak ilyen oldal.
Egy-kettő. Van ilyen. A másik, hogy 2 millió eurót kérnek, hogyha jól tudom, Kanikovszkiért a Maccabi. Amióta fennáll ez a csapat, 3 alkalommal fizetett 2 millió vagy annál több eurót játékosért, és azok egyik sem Kanikovszki.
Tehát ő ingyen jött el a Fradiban annak idején.
Így van.
Hát az egy más történelmi helyzet volt, tehát nyilván, de persze az is össze lehet hasonlítani, mert akkor ugye visszavennék, bár
hát ingyen visszavennék.
Ingyen könnyű, persze, csak ingyen nyilván nem adná Fradi. Szerintem igazából most az történik, tehát olyan nagyon nem kell megijedni. Nagyon sok játékos elment, de ez inkább szerintem egy keret szűkítés volt. Olyan valahogy úgy képzelném el, hogy kicsit meghúzom a nadrágszíjamat, de nem úgy, hogy ne kapjak levegőt, vagy hogy a lábam elzsibbadjon, hanem egy kicsit slankabbra veszem magamat, és próbálom tartani. Szerintem ez történik a Fradinál. Tehát, hogy a kicsit slankabbra vették. 12 ember elment, abból mondjuk 8-9, nem is tudtuk, hogy ott voltak, nem voltak tényezők. Volt, aki tényező volt, de annak helyére be tudott építeni Borbély Balázs mást.
Innen fogjuk folytatni, de szigorú szamuráj Bredák József hangmérnök jelezte, hogy mindjárt jönnek a hírek, és majd a hírek után jövünk mi.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Mohamed Salah is ott van a Trabzonspor Ferencváros elleni Európa Liga keretében. Emelhetik a paksi atomerőmű termelését. Többfelé előfordulhat kisebb eső, zápor. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A Liverpooltól érkezett Mohamed Salah is ott van a Trabzonspor FTC elleni keretében. A Ferencváros a labdarúgó Európa Liga rájátszásában csütörtökön lép pályára Törökországban, a hazai visszavágót egy héttel később rendezik. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti mindkét összecsapást. Bekerült Európa legjobb 40 labdarúgó csapata közé a Ferencváros. A 2026-os Magyar Kupa győztes a legfrissebb listán a 39. helyet foglalja el, megelőzve a cseh Viktoria Plzent. Távozott posztjáról Kevin Lamour, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség operatív igazgatója, aki bírálta a Gianni Infantino elnök időközben visszavont tervét, amelynek értelmében a FIFA legértékesebb versenysorozataiban magánbefektetők szerezhettek volna részesedést. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke Csányi Sándor elfogadhatatlannak tartja Gianni Infantino tervét a világbajnokságok kiárusításáról. Hivatalosan is bemutatták ma délután José Mourinhót, mint a Real Madrid labdarúgó csapatának új vezetőedzőjét. A ceremóniára azonban rendhagyó módon zárt ajtók mögött került sor. Hazatértem, mondta röviden a második madridi ciklusát kezdő Mourinho, aki Florentino Pérez klubelnök társaságában írta alá szerződését. Mourinho 3 évre 2029. június 30-áig kötelezte el magát a spanyol csapathoz. Varga Aliz és Dombai Réka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Völgyi Péter szövetségi kapitány elmondása szerint a két játékos sérülés miatt nem lehet tagja a válogatottnak a németországi tornán. A világbajnokságot szeptember 4-e és 13-a között Berlinben rendezik.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. Áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksi munkavégzés a tervezett ütemben halad, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét, közölte a Miskolci törvényszék. A bíróság szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet Mezőkeresztesnél. A buszon 57 utas és 2 sofőr volt. A baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagoly vonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a holnap kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagoly vonatokkal juthatnak haza Zamárdiból. Vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. A bicikliszállítás több járaton megoldott, ezekre előzetesen kerékpár jegyet kell váltani.
Közlekedés.
Baleset történt a 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán. Az 56-os kilométernél teljes útzár van érvényben. Baleset történt a 31-es főúton Maglód határában is, a Jászberényi úton. A 27-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek, mindkét irányba torlódnak a járművek. És ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Estig többfelé előfordulhat kisebb eső, zápor. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek. Arrafelé előfordulhat néhol kisebb eső, zápor eső. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, a vendégeink pedig Deák Zsigmond, Szalai Kristóf és Szegő Tibor. Beszélgettünk már labdarúgásról, de maradjunk még itt egy kicsit. Picit bíztam abban, hogy talán az MLS döntését már megismerjük így fél öt tájékára, ugyanis ma tárgyalták azt az esetet, amiről sokat beszéltünk tegnap is a foci órában, hogy a Nyíregyháza-Kisvárda mérkőzésen ugye történt egy súlyos sérülés, amely egy könyöklés következtében jött össze, mondjuk így. Olá Bálint könyöke találkozott Tarcsi
Robert
szemével, fejével, és akkor ebből lett egy súlyos sérülés, egy koponyatörés, egy arccsonttörés, egy szemelmozdulás. A hírek szerint a műtéten túl van. Talán egy kicsit a szeme, nem is tudom, hogy fejezem jól ki magam, de lényeg az, hogy 100%-osan egészséges lesz, mert nem a pont a helyre tették vissza. Nagyon furcsa hangzik, ezt még kimondani is rossz. Nem tudom, ti láttátok-e az esetet, én nagyon sokszor megnéztem. Itt ültünk éppen a stúdióban Vukovics Lászlóval, és hát mind a ketten azt mondtuk, hogy ez tuti piros, aztán nem lett piros.
Szerintem lehet, hogy rendszerbe kéne raknunk ezt a dolgot, mert pont a Nyíregyháza volt a szenvedő fél előtte, ugye a Debrecen elleni mérkőzésen, ott hála jó Istennek nem volt ilyen súlyos sérülés, de ott is egy teljesen érthetetlen bírói döntés, varra kombinálva, vagy éppen nem kombinálva, de ez meg különösen érthetetlen annak fényében, hogy teljesen nyilvánvaló volt a súlyos sérülés. Én szerintem is nyilvánvaló volt az ütő mozdulat. Én el nem tudom képzelni, hogy mi történhetett, és ilyenkor az ember arra gondol, hogy nem csak a varkocsiba ülnek, de utána szabálymagyarázás, hogy akkor mondjuk az előző esetre vonatkozik a Batikos Temesvári Attilásra, hogy akkor ő is megérdemelte, mert ezt csinált, meg azt csinált, meg mit tudom én, de ne haruljanak. Itt egy ember kórházba került, és a jó Isten adja, hogy nem maradandó károsodás szenvedjen. És teljesen nyilvánvaló volt a döntés, mindenki látta. Azt mondta az orvos Nemzeti Sport interjúban, hogy ilyen sérülések kocsmai verekedésekbe szoktak előfordulni. Csak a kocsmai verekedések azok a kocsmának a legsötétebb szegletébe szoktak történni, itt pedig nappali fénynél a kamerák keresztüzébe.
Hivatalos profi labdarúgó mérkőzés.
Hivatalos hát profi, készülni a másik fél is a kocsmai bunyóban.
Egyrészt fel tud készülni, másrészt mindenki látott mindent. Tehát én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy abban az időpillanatban hogy lehetett így dönteni, hogy aztán mi lesz a fegyelmi bizottság, illetve az illetékes bizottság döntése, nem tudom, de az előző esetben ott a legnagyobbat, azt a legnagyobb büntetést azt a teljes joggal reklamáló edző Bódog Tamás kapta, azt hiszem 4 meccses eltiltást, tehát ez mondjuk, tehát megint arról beszélgetünk, hogy amikor valaki szabálytalan, akkor egy könyökkel, stb. Kevesebbet kap, mint a verbálisan, természetesen olyat mondó, amit készsége. Azt mondta, hogy elcsalták a meccset, ezt mondta. Na most persze, ez nem szép dolog.
Mert és nem is így ezekkel a szavakkal, nyilván, tehát még csak nem is erre,
jó,
csak
de erre mondom, utalt az ez ember. Megint arról beszélgettünk, ez máshol is így van, hogy a verbális inzultus nagyon csúnya dolog. Na de hogyha én szó nélkül most egy könyökkel leütöm Kristófot, és utána, de nem mondok semmit.
Mutasd, hogy gondolsz?
Akkor jobban járok, mint hogy csak annyit mondok, hogy hát tudom én a nénikéről ezt-azt. Hát szóval ez szerintem komolytalan.
Nálam egyébként, bocsánat, ott bukott meg a dolog, tehát tételezzük fel, hogy nem jó kameraállás van, nem látják, ami egyébként nem igaz. De ha meglátom, azt oda megyek játékvezetőként, hogy ezt az embert úgy tolják le, ránézek, hát akkor azt mondom, hogy piros lap egyértelműen, ezt beszéltük tegnap Elbert Gáborékkal is, viszont ezt a játékvezetőt nem alkalmazta, hogy lefagyott, vagy mi történt vele?
Ezt nem tudom, én amikor a mentők jöttek, azt hittem, hogy az újranézés alapján megkapja a pirosat. Egyébként ez semmit nem segített volna szegény Tarcsi.
Hát nem, persze.
De a enyhítő körülmény, hogy ebben a bajnokságban, javítsatok ki, ha nem így volt, volt már olyan, hogy játékvezetői hibát elismert az MLS, igen, és aztán felfüggesztette azt a játékvezetőt, de sajnos ez sem segít ezen a fiatalemberen. Én azt gondolom, hogy figyelembe kéne venni, hogy persze tét van, persze kemény játék, igen, de hogy a másik testi épségét, ő is abból él. Tehát aki a sérülést okozta, is ebből él, mint ahogy Tarcsi is ebből él, és reményeim szerint teljesen egészséges lesz, felépül, és vissza tud szállni a fociba, de hogy ne veszélyeztessük már. Hát látom, most mindegy melyik mérkőzés volt, elhúzott a bal oldalon egy játékos, és ketten akarták szándékosan felrugni. Nem sikerült, de a szándék megvolt. Jelzem, én a szándékért is büntetnék.
Most pont szembe jött velem egy videó ma, ahogy beértem, angol középiskolai bajnokságban a támadó meg támadta egy kicsit, meggyömöszölt ott a védőt, elhúzott volna mellette a labdával, két kézzel kilökte a vonalon túlra, odament, ököllel elkezdte ütni a fejét.
Hátra rúgta, a földön fekvő
játékos te is a videót.
És mint a kocsmai verekedésekben, vagy mint az MMA-s küzdősport mérkőzéseken, még négyet rávert a fejére, amíg oda nem jöttek a több tiszta MMA, akkor a bíró megy oda és löki le róla, hogy már vége. Ott a csapattársak mentek oda és szedték.
Jó, ilyen nem volt azért, hál' Istennek itt.
Igen. A Tibi ugye a Rusz Márton esetre, ő volt a játékvezető pont a legutóbbi Nyíregyháza mérkőzésen, amikor szintén eltintották Bódog Tamást a meccs utáni nyilatkozat. 4 meccs. Most így ezután az eset után hány meccset tiltanátok el? Most úgy őszintén az Olát. Hogyha Bódog 4 meccset kap azért a nyilatkozatért.
Hát azt mondták itt a kollégák, akkor... a tanult kollégák, hogy legalább annyira, mint amennyi ideig tart a felépülése, tartsinak.
Ezt szokták, hogy mondjam,
alkalmazni
hogy mondjam, tételként, büntetési tételként.
A szándékos volt örökre.
Így van. Tehát én valahol ide akarok kiukadni, és akkor a játékvezetőket, akik a pályán voltak, illetve a videóbíróban, a varszobában ülő Kulcsár Katalin és az asszisztense Berényi Ákosna, akkor őket mennyire?
Hát nyilván ennek is megvan azt.
Tehát ilyen szezonra?
Hallottuk, lehet, hogy lesz még szó arról, hogy majd halljuk a játékvezetőt, meg a mérkőzés közben elhangzott mondatokat, de azt hallottuk, hogy Kulcsár Katalinék mit mondtak a játékvezetőnek? Nem lehetséges az, hogy azt mondták, hogy lehet, hogy ezt ki kéne állítani, ezt a
játékost.
Ezt nem tudjuk.
Ezt akik viszont hallják, akkor azt hallgassák vissza, és hogyha azok után, hogy Kulcsár Katalinnek javasolták a piros lapot az Olának, és Kovács Imre játékvezető mégsem tette ezt,
hát akkor őt sem egy meccsre kellett
tiltani. Akkor őt sem egy meccsre kellett, mondjuk ugye a szezonra, de a tartalék játékvezetőstől, asszisztensektől, hiszen ők ott vannak a pályán, és látják, ha más nem, akkor a Kovács Imre játékvezetőben nem fordult meg, hogy nagyon nézegetik már azt a fiút ott a földön. Nagyon integetnek a mentőknek,
hát
hogy
jöjjön be. És jön be, meg minden.
Jön a mentő, és elviszik ezt a ját. Nem megyek oda, megnézem, hogy mi van, amúgy szerencsét lenne, hogy csak színészkedik egyébként. Hogy... Tehát nincs meg az az érzés az emberben, hogy lehet, hogy itt hülyeséget, csak akkor próbálom korrigálni a rossz ítéletemet, és még lehet a fülemre is mondják, tegyük fel, hogy mondják a fülemre is. Nem megyek ezt oda, nem megnézem, tudjuk, hogy mi van azzal a szerencsétlen gyerekkel.
De gondoljatok be, azért sárga lap jár, hogyha nem találtad el az ellenfeled, de olyan irányú volt a becsúszásod, hogy akár el is találhattad volna, és súlyos sérülést okozol. Hát akkor ezért is sárga.
Igen, szerintem az is egy jó irány lenne, hogyha őszintén, esetleg önkritikusan beszélhetnének a bírók önmagukról.
De ezt nem is nyilatkozhatnak.
Na de erről beszélek.
És miért nem nyilatkozhatnak?
Erről beszélek.
Mert van nekik tiltva.
Na de erről beszélek. Tehát most érted, mi nekünk most könnyű, de én azt mondom, az élet minden területén miért nem beszélünk őszintén a dolgokról, a jóról, a rosszról. Most van a labdarúgás, vagy bármilyen más sportág. És az egyik szereplőről minden ezen nélkül mi beszélhetünk persze, mert hát végül is miért ne beszélhetnénk, de miért ne lehetne ugyanúgy megdicsérni, hogy tessék, itt van egy hibátlan döntés, nézzék meg, amikor kinézett, vagy rászólt a fülére, elhitte, megnézte, nem? És ő pedig azt mondhatná, vagy a főnöke, vagy ő maga feltehetné a kezét,
de nem
azt mondhatná, hogy elnézést kérek, hibáztam, vagy azt mondhatná, hogy itt pedig ez a büntetési tétel. Annyi, amíg akkor ezt a bírót is
adjuk. Nem tudom, amikor voltál utoljára bent játékvezetővel egy öltözőben, NB3-os mérkőzésen tisztességgel megkérdeztem a játékvezetőt, adott egy olyan 11-est, kikaptunk 3-0-ra teljesen, de egy volt, mondtam, jobb volt az ellenfél, csak mondd már meg, hogy az miért volt 11-es. És mondta, hogy menjek ki az irodába, mondom, bocsánat, ez az én irodám. Tehát, hogy nem lehet szólni, nem lehet kérdezni, nem lehet semmit, mert ők a szent grálok.
És emlékeztek, Bódog Tamás mit mondott a ominózus nyilatkozatban? Az, hogy számon kérte ő valóban a játékvezetőt, azért, mert az az arrogancia annyira megvolt be, és Balázs is ugyanezt mondja, az az arrogancia miatt váltotta ki Bódogból azt a reakciót, hogy még készfogásnál is úgy megrántotta a kezét, mint hogyha ütni szeretett volna.
Jó, persze, ez sem szabad nyilván.
Persze, de az arrogáns viselkedés, az, ami kiváltja az edzőkből, vagy a játékosokból azt a viselkedést.
Én ezért várom, legyen az, mint a VB-n. Igenis, mondja el, azért nem adtam piros lapot, mert. Például. Ez csak sárga lapot
ért. Ez is megoldás, de hogyha így is hibázhat én miattam. Igen. De akkor mondja meg a főnök, hogy jó napot kívánok, akkor ő ez a jó ember hibázott, ezért X meccsre eltétjük, vagy visszaminősítjük, vagy ezt csináljuk, vagy azt csináljuk vele. Tehát szerintem az őszintesség és a szembenézés. Mert mondom még egyszer, jóval, tehát nem azt mondom, hogy állandóan hibáznak, de akkor dicsérjük is meg, hogy jó napot kívánok. Ő viszont egyre feljebb fog vezetni, mert nézzék meg ezt a jelenetet, és észrevette, és milyen szenzációs. Én azért pár évtizedre focizok kispályán, pár éve még Kristófor is pedig az van egy 2-3 hónap különbség közöttünk, egy tucatnyi, de nem is ez a lényeg. De a tanúm lehet rá, hogy mármint arra, hogy most hogy focizom. Tehát mármint, hogy jó, nem úgy, hogy jól vagy rosszul, csak hogy mit csinálok a bírókkal. Mert én nem reklamálok. Mert évtizedeken keresztül reklamáltam, és aztán rájöttem, hogy semmi értelme nincsen. Nincsen értelme. És most már én vagyok a béke barátja bagarja, én választom
szépen feleket. Én egyszer reklamáltam, 15 meccsre eltiltottak.
Engem nem tiltottak el. Például volt egy ilyen, hogy mondjam, kispálya műfüves bajnokságunk. Jött az ellenfél, gyakorlatilag becipelt magával engem, mint védőt az ötösünkre, majd lerántott a kezemnél fogva. A bíró befújt egy büntetőt. Ellenet. A csávó, mint aki jól végezte a dolgát, annak mondtam egy-két keresetlen szót, de csak hogy finoman, majd onnan mentem a bíróhoz, hogy spori. Elmondtam ezt, amit most nektek, majd azt mondtam, hogy 20 éve vezet nekünk meccset. Soha ilyet nem csináltam. Soha nem is fogok. És most se csináltam. Legyen szíves, máskor ilyet ne fújjon be. Ezt mond, így szó szerint. Lehet, hogy előtte 5 évvel én is kaptam volna 15 meccset. Ott akkor ezt tudtam, és én nem mondom azt, hogy én most mekkora király vagyok, csak azt mondom, hogy ezeknek a szereplőknek szerintem az őszintesség, még egyszer ezt mondom. Tehát akár és utána azt mondom, hogy nem kellett volna mondanom. Mert valószínűleg a Bódó, hogyha nem úgy reagál rá a bíró, ahogy reagált, hanem normálisan, és azt mondja, hogy esetleg lehet, hogy tévedtem, még nem láttam, figyelj, Tamás, majd akkor megnézzük, és akkor iszunk egy csodát. Mit tudom én, érted? Akkor valószínűleg nem rángatja meg. Érted? Tehát szerintem a normális szembenézés őszinteség is, ez mindenkire vonatkozik, szerintem az élet minden területén.
Nevetünk a bírókon, ugye a világbajnokságon, hogy honnan jönnek a bírók, milyen bírók vannak, milyen ítéletek. Oda nem tud odaférni magyar játékvezető, de nem csak világbajnokságra, Bajnokok Ligájában vezet az elmúlt években magyar játékvezető? Nem. Nem véletlenül.
Jó, de mondom még egyszer, szerintem persze ez is igaz, tehát ezzel nehéz vitatkozni, de a környezetnek is, tehát nem csak feltétlen a magyar bírók hibája, szerintem induljunk ki abból, amit én mondtam, hogy úgy belátjuk a hibáinkat, és esetleg
de most, ha jól emlékeztem rá, akkor most olvastam ezt is ma, hogy a testkamerája a játékvezetőknek majd most már meghallgatható lesz a Premier League-ben. És akkor ezzel megoldódna az a kérdés, hogy mit mondott a Varkocsi.
Nagyon várom.
Így, én is. Vagy hogy beszél a bíró a játékossal? Igen. Ugye? Tehát akkor ott is az arroganciára megkapnánk a kérdést, hogy van-e egyáltalán, mert mi azt látjuk, hogy van. Bódog Tamás is azt mondta, hogy van. Most te is, amit mondtál Balázs a példádból, hogy van. Tehát azt én is nagyon várom. Tehát amikor visszajátszák majd azt hanggal, hogy mit mond a játékos, mit kérdez a játékos, ő milyen hangnemben, és azra mit reagál, mit szaverza a játékvezető, nagyon érdekes lesz, és bízom benne, hogy nem csak a Premier League, hanem majd átveszi ezt több bajnokság is a jövőben.
De ne legyünk igazságtalanok, mert sajnos a mai foci már elment arra, hogy amikor keresztez a középhátvéd, és kirúgja a nézőtér legfelsőbb sorába a labdát, akkor utána felteszi a kezét, hogy mi jövünk.
Mindenki
magyarul 22 ember akarja átverni a mérkőzés minden egyes pillanatában az edzőkkel együtt, akik szintén mindig fölteszik a kezüket, amikor a saját játékosuk majdnem fejbe rúgja a labdával. Ugye, tehát magyarul nem akarom felmenteni a bírókat, de gondoljatok bele, most sajnos a futball, van még egy-két sportág, de szerintem ez nem jó irány, mert ugye a bíró is lehet az arroganciáját azt valami ellen, érted, hogy valamit föl kell vennie, mert mondom még egyszer, 22 ember át akarja verni, és akkor nem használok durvább szavakat. És szerintem ezt azért viszonylag nehéz feldolgozni.
Hát most éppen a Puskás Paks mérkőzésen volt, azt emlékeztek rá, Német megtolta a labdát, ugye elfutott Szabó János, megtolta a labdát, jött Kovácsik, még nem dőlt el szinte a Német, és már mutogatta, hogy nézzük vissza, mert nem volt, pedig elég egyértelmű 11-es volt.
Hányszor van, hogy agyonrúgja, mutatja, hogy labda.
Igen.
Érted?
Igen.
Tehát, és még egymillió, kismillió ilyen variáció, amit már előre tudunk, hogy mit fog csinálni a szabálytalankodó.
Ti emlékeztek már Kristóf nem annyira Arany Tamásra, vagy éppen Púl Sándorra. Hát néha elég volt egy nézése, és ezeket a dolgokat helyre raktam, mert meg volt a tekintélyük.
Igen, de
hogy változott a világ is, én nem mondom, hogy nem.
A világ is változott, meg lehet, tehát mindenkinek szerintem ez egyéni, mert érted, bratizni se kell a játékosokkal, vagy a versenyzővel, tehát az se biztos, hogy jó út, de meg kell találni azt a jó utat, ami szerintem egy keskeny mesdje, de ott kell lenni.
Csak annyi, hogy mondtad, hogy focisztál Kristóffal, én játszottam vele is, meg ellene is, na ő aztán minden szabályt betart.
Tudom.
Melyikre gondolsz?
Mindegyikre.
Én viszonylag
láttam egy fantasztikus gólját az öreg fiúknak rúgta Szabad Egyházán.
Kristóf, azt a szabályt is betartja, ami még most gondolhatnak, hogy be kéne vezetni.
De egyszer megmentettem az életét, mert kb. 43 fokba focisztunk Grúziába, és hát...
Mond Georgia.
Ami Georgia, de mindegy, hogy más is értse, és hát ugye...
Hány feleség lett,
Tibi? Aki látja a fizimiskáját, az tudja, hogy a lobonca nem ér a földig. A lényeg az, hogy gyakorlatilag napszúrást kapott, és akkor szereztem két ásványvizet, és a fejére öntöttem, és azóta gyakorlatilag lapogatja.
Azt hittem, azt mondta, hogy nem inkább egy
korsó volt. Olyan is volt, hogy nem részletezem, de a lényeg az, hogy én egyébként megmondom őszintén, hogy szerintem az átlag fotbalistánál jóval kevesebbet játszik rá.
Jó, hát valószínűleg azért aranycipőt nem fog kapni, ellenben holnap átveszi majd Robbie King.
Harry Kane,
bocsánat, ő lesz az aranycipős. Hát el kellett jönni ahhoz Londonból, hogy nyerjen bajnoki címet, hogy ilyen díjakat kapjon.
Én azt hittem, hogy ez egy nagyon rossz döntés egyébként, amikor ott hagyta a Tottenhamet, és elment a Bayern Münchenhez, és azt gondoltam, hogy 30 évesen, mert ugye akkor annyi volt, egy ilyen csapatba elmenni, ahol akkora a nyomás, a bajorok ugye mindig bajnokok akarnak lenni, hogy szerintem azt ő nem fogja tudni elviselni. Aztán lőtt 94 meccsen 98 gólt. Szóval, hogy mégiscsak jó döntés volt.
De egyébként nagyjából erről beszélek az élet minden területén. Most Tibi őszintén bevallotta, hogy akkor nem értette ezt a döntést. Mert mondhattad volna azt, hogy én már akkor is megmondtam, hogy el kellett volna. Én erről beszélek. Én nem azt mondom, hogy nem értettem. Azt értettem, hogy eljön a Tottenhamtől, mert ugye nem nyertek semmit, annél többnek érezte magát. De a két egyben nem is benne volt, hogy amit a koráról, meg egyebek, teljesen új helyzet. Hát enyhe szóval is neki lett igaz, és akkor még finoman fogalmazok. Fizikailag minden szempontból tökéletes állapotban van.
VB-n is láttuk.
Tehát magyarul élete legjobb döntése volt.
Volt ő gólkirály a Premier League-ben is, tehát ott is szórta a gólokat, és ezzel, hogy távozott a Bayernhez annó, ezzel feladta azt, hogy ő majd megdönti Alan Shearernek a gólrekordját ott Angliában. Ugye a Shearernek 260 gólja van, Harry Kane 213-mal fejezte ott be. Még lehet, hogy visszatér majd, de akkor biztos, hogy megdöntötte volna ezekben az években azt a gólrekordot. Viszont ő feláldozta ezt, és inkább azt szerette volna, hogy igen, ő nyerjen kupát.
Hát azért lehet, hogy egy kicsit több pénzt kapott, inkább azért választotta, nem azért áldozta fel ezt.
Szerintem inkább szakmai döntés volt, akárhogy is, mert az viszont lett volna egy egyéni elismerés, de
inkább szeretett volna csapatával nyerni bajnoki trófeát, kupát, esetleg bajnokok ligáját, és ebből már össze is jött gyakorlatilag az összes a BL-en kívül, és minden esélye megvan a Bayernnek most is, hogy majd ezt is begyűjtse végül.
Nem keresett ő egyébként rosszul a
Tottenhamben. Hát Angliában senki nem keres rosszul, tehát persze, mint csapatkapitány, mint az egyik legjobb játékos. Még arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyivel keres többet, ha többet keres a Bayernnél egyébként, mint amennyit a Tottenhamben keres.
Hát bónuszokkal szerintem többet.
Hát hány kastélyt kapott?
És lehet, hogy még egy bajor kastélyt se kapott szerencsétlen.
De ezen kívül
jobb a sör.
Az aranycipőt, hogy megkapja, esélye van az aranylabdára?
Nagyon nehéz kérdés szerintem, mert ugye pont ezen gondolkodtam, ugye BL-t nyerni, meg VB-t nyerni, Fabián Ruiz talán?
Fabián Ruiz.
Ugye?
Igen.
És most, hogy azt mondanám, hogy Fabián Ruiznak kell lenni az aranylabdásnak idén, akkor szerintem kapnék a pofámra már elnézést.
És azt mondanád, hogy a Messi?
Akkor nem biztos. De értem a kérdést, ahogy szokták mondani, értem a kérdést. Szóval én most hajlanék arra, hogy ne olyan kapjon, akitnek az előbb a nevét kimondtam, aki egyébként eredményességben a két legértékesebb idei csapat szintű labdarúgó trófeát megszerezte. De hogy ki, ez jó kérdés, hogy a súlyozásokkal mi még az évben még mi történik, mi nem történik, de már nem eszi kapja, azt viszont nagyon, szép, nagyon szerettem, csókoltatom, szenzációs volt a VB, kivéve a döntő, zárója bezárva, tényleg, de ne ő.
Mondjuk játékra most is magam megmutatta, hogy még mindig ő a legjobb egyébként, mint futballista, nem mint csapata, vagy tehát mint futballista, még szerintem most is megmutatta, hogy ő a legjobb. Ugye október 26-án lesz majd az aranylabda átadás. Milyen érdekes, hogy VB évben azt szoktuk mondani, hogy a VB dönt. ugye? Tehát legyen az, ez 2010-ben nem így volt, akkor
Messi... Megbicsaklott, igen.
Meg ott nem Iniesta vagy Xavi kapta meg, hanem Messi, hiába megnyertek a Barszával ugye mindent, Messi lett az aranylabdás.
Hát nem, ugye Snyder, tehát ugye az Inter lett a BL győztes, és ugye a hollandok pedig ezüstérmesek, tehát még a neve, az ő neve is felvetődött.
Ő is, igen.
A BL, és BL vonalról és
de ahogy akkor döntő. Inkább Iniesta-nak vagy Xavi-nek lehet, inkább a VB miatt.
Igen, igen.
Végül
igen.
Messi kapta meg. Na most, hogy a spanyolok nyerték, hogyha az argentinok nyerik, szerintem...
De ugye nem Rodri felé akarod terelni.
Nem. Nem. De sajnos hozzá fogunk kijönni. Hogyha az argentinok gyerik, akkor szerintem Messi az nem lett volna kérdés senkiben. Így, hogy a spanyolok nyerték, így Lamine Yamalnak oda lehetne adni, hiszen a Barszával megnyert otthon mindent.
Hát ő a BL-ben semmit.
A BL-ben nem
világbajnokságon
és,
szerintem...
És a
VB-ben sem játszott jól. VB-ben sem játszott jól, de világbajnok lett. Tehát Lamine Yamalnak van VB-je, van bajnoki címe. Rodrinak nincsen most a Cityvel semmije, egy liga kupája van csak, viszont...
De Duarte-nek is van VB-je.
Viszont van VB-je. És jól játszott a VB-n, ülött a VB legjobb játékosa. Legalábbis neki adták át a trófeát. És akkor ott van, még igazából el lehet mondani megint Dembélét a PSG-ből, vagy a Párizsból oda lehetne adni gyakorlatilag Fabián Ruiznak is, de összességében én a VB döntő másnapján azt mondtam, hogy szerintem Lamine Yamal, de most, hogy Rodrit már elvitte a Barca, és most megint minden körülötte forog, mint amikor megnyerte, most lehet, hogy elindultunk abba az irányba, hogy Rodrival szeretné megnyeretni a futballtársadalom.
Én csak bedobnék olyan nevet, aki nem nyert se VB-t, se BL-t, se bajnoki címet, Mbappé.
Na, ja, de ő ezért ez nem például, esélyes most.
De csak mondom, csak most mondtam egy ilyet.
Hát Yamalról elvitatkoznék, még kérnék 3 óra műsoridőt Kristóf felett, de Tibinek is adjunk lehetőséget, hogy...
Én Kata Mihálynak adnám.
Kata Mihálynak.
Én Kanikovszkit értettem, de legyen Kata Mihály.
Hát megmondom neked őszintén, hogy erre nem tudok mit mondani, csak annyit, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk a Nemzeti Sportkörben. Deák Zsigmond, Szalai Kristóf és Szegő Tibor volt a vendégünk. Hamarosan folytatjuk a hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A telefonon feldobott veled egy képet, és téged, mint egy szép emléket, hogy nézlek. De soha nem megyek vissza, a könnyemet fel, az idő felitta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s de ott lesz webben, or just as a friend. De tudod, soha nem megyek vissza, a könnyemet fel, az idő felitta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s de ott lesz webben. Just as a friend. Látom, amikor nem tudsz aludni, belájkolod 3 képemet az Instán. Túl vagyok rettad, de most a magamat iszom a gin tonicot ripán. Gondolj arra, hát hogy tehát menjél táncolj máshol, goodbye, mondd meg hányszor tudnád, baby, belehazudni a szemembe. Még néha vissza nézek a telefonon feldobott veled egy képet, és téged, mert régen fejtenélek. De tudod, soha nem megyek vissza, a könnyemet fel, az idő felitta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s de ott lesz ebben, but just as a friend. De tudod, soha nem megyek vissza, a könnyemet fel, az idő felitta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s de ott lesz ebben. Just as a friend. Álmodtam veled. Ez kicsit felkavart, most megy a csekk a gramma, hogy mi lehet veled. Remélem nem haragszol, én már nem haragszom. Nekem egy szép emlék lettél, az idő jó doktor, amíg veled voltam. Baby, te minden képen nevettél, eltűntek a posztok, de remélem jól vagy. De tudod, soha nem megyek vissza, a könnyemet fel, az idő felhívta. Szívemet egyszer valaki kinyitja, s de ott lesz ebben, just as a friend. De tudod, soha nem megyek vissza, a könnyemet fel, az idő felhívta. A szívemet egyszer valaki kinyitja, s de ott lesz ebben, fel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon
valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk a Hazafutást. Tegnap a Ferencváros idegenben 1-0-ra győzött az Zalaegerszeg ellen, ezzel megszerezte ebben a szezonban az első győzelmét. Erről beszélgetett Borbola Vencével Jó András.
A Ferencváros tovább jutott az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójából, így már csak egyetlen párharc választja el az Európa Liga alapszakaszától. A Górni Zsebzse elleni visszavágón a lengyelek szereztek vezetést, de a hajrába jött a Fradi egyenlítés, igaz, ehhez ezúttal kellett a hazaiak segítsége is.
82. perc, hát egyszer már ünnepeltünk egy gólt, amit nem adott meg a játékvezető, és ünnepeljünk egy olyat, amit majd meg is ad a játékvezető. Erre ez a szöglet tökéletes, kiváló lehetőség. Jön a labda, ott a csúsztatás! Gól! Egy gól! Zakariasz egy csúsztat bele, és valaki hozzáért középen! Valaki hozzáért ott középen, talán Sacek, de teljesen mindegy! Besodorja a labdát saját kapu. Egyenlít a Ferencváros! Sacek! Kézzel, lábbal, fókfocival, teljesen mindegy!
A Ferencváros így 2-1-es összesítéssel jutott tovább, és készülhetett a következő nagy feladatra, a török Trabzonspor elleni párharcra. Előtte azonban még várt rá egy bajnoki mérkőzés is. Hétfő este Zalaegerszegen kellett pályára lépnie a címvédőnek. A Fradi ezúttal sem brillírozott, de a legfontosabb célt teljesítette. Az éti ellen Korbo Máriusz fejesével szerezte meg a vezetést, és végül a 3 pontot is a Ferencváros.
Most vezetés szerezhet a találkozó 38. percek elején a Ferencváros, ugyanis Kadu jobb oldalról nagyjából a térfél közepéről végez el egy szabadrugást, jobb lábbal íveli az ötösön belőle, visszafejed labdát, követően vezet a Ferencváros, hogyha jól láttam, Korbu volt az, aki érkezett. Kadu szabadrugása a hosszú sarokra érkezett az ötösnek a hosszú sarkához. Korbu nem tudom, hogy vissza akart-e fejelni, vagy pedig a berobbanó társat akart a helyzetbe. Az biztos, hogy a hosszú sarokba bepattant a labda. Ennek köszönhetően a találkozó 38. percében a Ferencváros Korbu fejes góljával megszerzi a vezetést.
A Ferencváros tehát 1-0-ra nyert Zalaegerszegen, miközben Korbu Máriusz a gólján kívül egy 11-est is kihagyott. A mérkőzés hajrájában az éti előtt is adódott lehetőség az egyenlítésre, Dibusz Dénes azonban bravúra lőrizte meg a Fradi előnyét. Nézzük, hogyan lehet értékelni a Ferencváros teljesítményét, és mit mutat ez a mérkőzés a csapat jelenlegi állapotáról. A vonal túlsó végén Borbola Bencét, a Nemzeti Sport munkatársát köszöntöm. Tegnap ugye 1-0-ra nyert a Ferencváros az Zalaegerszeg ellen. Ha egy mondatban kellene értékelni ezt a mérkőzést, mit mondanál? Jókor jött a győzelem, vagy inkább olyan teljesítmény, ami miatt lehetnek még kérdőjelek?
Hát elég kínszenvedős kis győzelem volt ez, úgyhogy azért én a magam részéről a játékkal nem voltam elégedett. Borbé Balázs vezetőedző is elismerte, hogy azért különösen az első fél időben kevesebb helyzetük volt. Igazából a Korbu Máriusz fejesen kívül talán egy-két lehetőség, de igazi helyzetnek azokat sem lehetett mondani. Pedig most a csapat azért erős kezdő csapat talált fel, úgyhogy nem volt tartalékolás nagyon, ugye nem, bár nem is nagyon lehet már a bajnokság a legfontosabb elméletileg a klub számára, úgyhogy azért annyira megnyugtató nem volt ez a győzelem, de biztos, hogy a siker azért jó előjel, és más hangulatban utazik majd a csapat így azért Trabzon városába.
És ha már Korbu Máriusz szóba került, ugye érdekes főszereplő lett, megszerezte a győztes gólt, aztán kihagyta a 11-est, ráadásul a mérkőzésen rengeteget dolgozott. Ő lehet ennek a Fradinak az egyik meghatározó játékosa?
Igen, most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egyre inkább ki tud bontakozni, és azért az első fél évben nem nyújtott olyan teljesítményt, amire azt mondhattuk volna, hogy igazán lenyűgöző volt, és alapembere erőssége lehet ennek a Ferencvárosnak. Most az eddigi néhány mérkőzésen azért már mutatott olyan teljesítményt, ugye most a Zalaegerszeg ellen is győztes gólt szerzett, azért ezekkel már mutatja, hogy ott lehet ő alapemberként is ebben a Ferencvárosban, de hát rajta kívül azért még kevesen vannak, talán Christopher Zakariasen, aki jó formát mutat, sőt, hát igazából ő már évek óta ugyanazt hozza, ugyanazt a megbízható játékot, amit megszokhattunk tőle. Támadásban még sokkal több van ebben a csapatban. Hát kíváncsian várom, hogy idegenben Törökországban azért valószínűleg elég erőteljes hazai szurkolótábor előtt milyen teljesítményre lesz képes ez a Fradi. Hát egyelőre a törökök talán kicsit altatnak, a vezetőedzőjük úgy fogalmazott, hogy ez a mostani Ferencváros jobb csapat a Trabzonspornál.
Ugye ez volt a Ferencváros első bajnoki győzelme ebben az idényben. Az első fordulók alapján mennyire kell komolyan venni, hogy a Fradi nem kezdett igazán meggyőzően a bajnokságban, de alapvetően közben viszont fontos kontextus, hogy a csapat gyakorlatilag folyamatosan nemzetközi kupameccsekre készül. Lehet, hogy egyszerűen másodlagos most még a bajnoki forma az Európa Liga mellett, és akkor még ide csatolni itt még egy kérdést, hogy mennyire lehet veszélyes, és hiszen azért láttuk tavaly, hogy mennyire volt veszélyes, hogy miközben a Fradinak a bajnokságban is maximális elvárásoknak kell megfelelnie, közben már a harmadik selejtező körén van túl Európában.
Így van, és hát valóban nagyon veszélyes lehet az, hogy azért a Ferencvárosnak közben a nemzetközi kupában is folyamatosan bizonyítania kell. Persze a hétvégi bajnoki mérkőzések is ugyanolyan fontosak, de azért láthattuk az elmúlt években, ez folyamatos probléma volt Robbie Keane-nél, de korábban is a korábbi vezetőedzőknél, Stanislav Cherchesovnál is, hogy a játékosok azért különösen légiósok a nemzetközi, akár Európa Liga mérkőzésekre szívják fel magukat igazán, és valahogy a bajnoki meccsek a háttérbe csúsznak, még hogyha tudat alatt is. De ez ezzel ugyebár eldőlt, hogy mindenképpen jó néhány mérkőzés vár a Ferencváros még a nemzetközi kupában, ugye további jutás esetén az Európa Liga főtábláján, egyébként pedig a Konferencia Liga csoportkörében. Így azért ez a veszély továbbra is fent áll, és hát láthattuk, hogy az elmúlt években azért ez okozott gondot a Ferencvárosnak. Kíváncsi vagyok, azért most nyilván a tabellát még nem kell nézegetni, most felesleges ebből még messze menő következtetéseket levonni, de biztos, hogy azért nem lesz ez egyszerű szezon idény a Ferencváros számára a hazai bajnokságban sem.
És ha már szóba került, akkor lépjünk tovább ugye Trabzonspor-ra. Szerinted mennyivel nagyobb futballminőséget képvisel ez a török csapat, mint azok az ellenfelek, akikkel a Fradi eddig találkozott a selejtezőben?
Hát 4 év után tér vissza ugyebár a Ferencváros Trabzonvárosába, akkor 1-0-ra kapott ki egy korai góllal azon a mérkőzésen is ott voltam, most is majd megyek a csapattal Törökországba, de én úgy érzem, hogy az akkori Ferencváros jobb volt, mint a mostani, és az akkori Trabzon pedig gyengébb volt, mint a mostani. Úgyhogy azért az előjelek nem feltétlenül a Ferencváros mellett szólnak, ugyebár Törökországban most mindenki Mohamed Salah átigazolásáról beszél, bemutatkozott a Kasimpasa elleni mérkőzésen, csereként állt be, és nagyon úgy tűnik, legalábbis a török források szerint, hogy a Ferencváros ellen játszhatja első tétmérkőzését kezdőként a Trabzonban, már pedig ha így lesz, akkor azért nem lesz könnyű dolga a ferencvárosi védőknek, akik azért ott hátul eleve kicsit fáradtabban érkezhetnek majd ebbe a mérkőzésbe, hiszen Zalaegerszegen is nagyjából az a hátsó alakzat kezdett, aki a nemzetközi kupában is fog, úgyhogy azért nem feltétlenül a Ferencváros mellett szólnak most az előjelek.
És ugye alapvetően nem csak Mohamed Salahról van szó, hanem ott van például André Onana is. Papíron ez egészen más kategória. Mennyire kellett ő megijedni?
Hát eléggé, igen, és akkor még lesz ugyebár olyan csatáruk elől, akit nem is tudom, hogy fizikailag ki tudja majd felvenni vele a versenyt, rendkívül veszélyesek lesznek majd az oldalról érkező szögletek, szabadrugások. Hát szerencsére a Ferencváros két belső védője, Rijmakers és Gomez talán magasságban fölveszi majd a versenyt a törökökkel, de hát minőségileg azért jóval erősebb ez a mostani török keret, még talán mondom annál is, mint ami 4 éve volt. Akkor egy korai góllal szerzett vezetést a Trabzon, a 7. percben szerezték meg, aztán kiderült, hogy ez egy győztes gól is volt, de az akkori csapatból csak Dibusz Dénes és Christopher Zakariasen maradt a kezdőből. Meg úgy, hogy azért a Ferencváros is rengeteg változáson ment át, és hát kíváncsian várom. Azért ha egy, de talán 2 gólos vereséggel jönne haza a Ferencváros, szerintem még az is elfogadható lenne. A döntetlenről már nem is beszélve, az szerintem azonnal aláírná bárki az ülői úton most.
Nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, teljesen kizárod azt, hogy a Ferencváros akár egy gólos győzelemmel is haza tud térni Törökországban?
Nem tartom kizártnak, de a magam részéről azért meg lennék lepve. Tényleg az a felbojdult hangulat, ami most a Trabzon szurkolók körében van, az egészen elképesztő. Ugye több mint 20 000 bérletet vásároltak föl Mohamed Salah átigazolását követően pillanatok alatt. Most lehet a Ferencváros ellen először a kezdő csapattagja. Biztos, hogy ő is különös motivációval lép pályára az új szurkolók előtt, számára új szurkolók előtt. Hát nem tudom, a Ferencváros játéka eddig kevésbé volt meggyőző, a Trabzonspor pedig azért, ahogy te is említetted, Mohamed Salah kívül is rendelkezik olyan támadókkal, akik komoly gondot okozhatnak a Fradi kapuja előtt. Én szerintem egy döntetlen lehet ebben a mérkőzésben benne jó esetben, de hát ne legyen igazam.
Van most olyan Fradi játékos, vagy olyan poszt, amit különösen fontosnak tartasz ebben a párharcban? Ki döntheti el szerinted ezt a két mérkőzést?
Hát Dibusz Dénesre biztos, hogy rengeteg munka vár. Az szerencse, hogy ő jó formában van. Láthattuk, az Alagerszeg ellen is kellett bravúrt bemutatnia. Elől az biztos, hogy Lenny Joseph lehet az, aki veszélyt teremthet, ha kinyílna esetleg a Trabzon hátsó alakzata, akkor ő a gyorsaságával és veszélyes elfutásaival okozhatna gondot. Amiben reménykedhet a Ferencváros az, hogy egy ilyen ellenakcióból azért akár a kapuba is tud találni. De a legfontosabb valószínűleg azért a középpálya lesz, hogy ki uralja majd a játékot, és mennyire tud a Trabzonspor a Ferencváros fölé kerekedni ezen a pályának a középső részén. Hát ugyebár kulcsemberek igazoltak el a Ferencvárosból ebből a pozícióból, különösen a védekezést, védekezni tudó középpályásokról, Mohamed Aboufanit lehetne akár belsőként említeni, úgyhogy azon a poszton, azokban a pozíciókban biztos, hogy extra teljesítményre lesz szükség odakint.
Zárásként pedig ugye a Fradi legrosszabb esetben is konferencialiga főtáblás, tehát az európai szereplés már biztos, de nyilvánvalóan mindenki az Európa Liga főtáblát szeretné. Szakmailag mekkora ugrás lenne a klubnak, ha ezt a Trabzonsport is kiverni? Mekkora fegyvertény lenne ez az Európa Liga főtáblán?
Hát ez óriási lenne szerintem önmagában, ha a Trabzonsport tudná búcsúztatni egy ilyen playoff párharcban. Azért az biztos, hogy nem csak anyagilag jelentene sokat a Ferencváros számára, hanem azért presztízsben is. Az elmúlt években Ugye sokat lehetett hallani a klub vezetőitől, hogy jó érzés már úgy menni ezekre a mérkőzésekre, hogy senki nem kezeli le őket, mindenki komolyan veszi a Ferencvárost, és egy-egy ilyen vezetői beszélgetésen azért előkerül az, hogy fontos és jelentős szereplője azért a nemzetközi kupáknak a Ferencváros, de hát azért a mostani mérkőzés és a két klub anyagi helyzete messze áll egymástól. Nem lehet pontosan tudni, hogy mekkora költségvetése a török klubnak, de hát többszöröse a Ferencvárosénak, az biztos, és hát az sem lehet véletlen, hogy az ő szakmai stábjuk már a bajnoki mérkőzésen, az Európa Liga rájátszás mérkőzést emlegette a lefújást követően, mondván, hogy az elmúlt időszak egyik legfontosabb mérkőzése következik számukra. Ha ők a konferencia ligába jutnának, akkor azt óriási csalódásként élnék meg. A Ferencváros számára talán elfogadhatóbb lenne, de hát nyilván azért a megkereshető összegek is jelentősen különböznek a két terepen, úgyhogy arról nem is beszélve, hogy erős csapatokat azért ott is a konferencia ligában is lehet kapni, de a megnyerhető összeg, a gyűjthető pénz azért jóval szerényebb, mint az Európa ligában.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Visszaütött a pofon, megjött a régen várt tavasz, kezdődhet egy még újabb szakasz. Sok gyerek is a vásárló tömeg nézi, hogy ez mégis hogy lehet. Áttört a víz a gátakon, áttört a homokzsákokon. Ha nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatíva, mi előtt bekrakol a klíma. Mindig megújítom magam, bennem nap energia van, nem lépünk Isten helyére, egy a jelszó, tartós béke. Élő lény, nem az élő, örögni egyet a felfordulásba, és izgulni ne legyek pálna Japánba. A fuldokló autó még tud át, menne még, de nincsen már tovább. Áttörte a víz a gátakat, Bécsbe fogadja a szörteszkásokat. Célom is van irányom, van más, van alternatíva, mi előtt bekapkol a klíma. Mindig megújítom magam, bennem nap energia van, nem lépünk Isten helyére, egy a jelszó, tartós béke, tartós béke, tartós béke, egy a jelszó, tartós béke.
Nemzeti Sportkrónika.
Tóth Rajmund a Konyaszpor labdarúgó csapatához igazolt, Mohamed Szala is ott van a Trabzonspor Ferencváros elleni keretében. Varga Alíz és Dombai Réka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A Liverpooltól érkezett Mohamed Szala is ott van a Trabzonspor Ferencváros elleni keretében. A Fradia labdarúgó Európa Liga rájátszásában csütörtökön lép pályára Törökországban, a hazai visszavágót egy héttel később rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Bekerült Európa legjobb 40 labdarúgó csapata közé a Fradi, a klubok UEFA koeficiense alapján összeállított listán a legutóbbi 5 év eredményeit vették figyelembe. A 2026-os Magyar Kupa győztes a legfrissebb listán a 39. helyet foglalja el, megelőzve a cseh Viktória Pülzent, amellyel tavaly megütközött az Európa Liga csoportkörében. Az egyszeres válogatott Tóth Rajmund a Konyaszpor labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A török együttes a honlapján jelentette be a középpályás klubváltását, és jelezte, a futballista 4 éves szerződést írt alá. A saját nevelésű Tóth alapembere volt az előző idényben bajnoki aranyérmes győri csapatnak. Távozott posztjáról Kevin Lamour, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség operatív igazgatója, aki bírálta Gianni Infantino elnök időközben visszavont tervét, amelynek értelmében a FIFA legértékesebb versenysorozataiban magánbefektetők szerezhettek volna részesedést. Ide tartozó hír, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke Csányi Sándor elfogadhatatlannak tartja Gianni Infantino tervét a világbajnokságok kiárusításáról. A 24.hu friss cikkében kereste meg a Magyar Labdarúgó Szövetséget a témával kapcsolatban, az MLS pedig közölte álláspontját válaszában. José Mourinhót ma délután hivatalosan is bemutatták, mint a Real Madrid labdarúgó csapatának új vezetőedzőjét, a ceremóniára azonban rendhagyó módon zárt ajtók mögött került sor. Hazatértem, mondta röviden a második madridi ciklusát kezdő Mourinho, aki Florentino Pérez klubelnök társaságában írta alá szerződését. Mourinho 3 évre, 2029. június 30-ig kötelezte el magát a spanyol csapathoz. Adásunkat kosárlabdával folytatjuk. Varga Alíz és Dombai Réka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Völgyi Péter szövetségi kapitány elmondása szerint a két játékos sérülés miatt nem lehet tagja a válogatottnak a németországi tornán. A világbajnokságot szeptember 4-e és 13-a között Berlinben rendezik. A csapat tagjai jelenleg Székesfehérváron készülnek, ma pedig sajtónyilvános edzést is tartottak. A válogatott csapatkapitányát, Takács Kisvirágot, Berel Mese kérdezte.
Franciaország az első ellenfél, elsősorban rájuk koncentráltok majd, mert gondolom, hogy egyelőre még azért más a fő feladat, vagy azért már néztek előre, és gondoltok Nigériára és Koreára is?
Természetesen az mellett, hogy igyekszünk majd a csapatokra felkészülni, szerintem a fő hangsúly a saját magunkon lesz. Én azt gondolom, hogy ha azok az elemek, amiket a szakmai stáb kér tőlünk, akár védekezésben, támadásban, azt maximálisan tudjuk teljesíteni, akkor szerintem nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, hiszen mind a három ellenfél egy teljesen más játékstílust és erőt képvisel, de én azt gondolom, hogy ebben már abszolút belerázottunk, tehát fokozatosan fogunk készülni a mérkőzésekre, nyilván sorrendben, először a Franciaországra, majd Nigériára, majd Koreára, de én úgy gondolom, hogy a fő hangsúly ez mindig saját magunkon lesz. Nyilván ki fogunk térni az ő játék elemeikre, hiszen ezek mellett sem lehet elmenni, de tényleg amellett, hogy a taktikai elemeket megbeszéljük, szerintem mindenkinek arra kell leginkább figyelnie, hogy azt, amiben az adott napon, ami a feladata lesz, abban maximálisan tudjuk nyújtani.
Ami pedig a férfi válogatottunkat illeti, szintén Székesfehérváron készülnek az előttük álló világbajnoki selejtezős összecsapásokra. Az első selejtezős ablak a második csoportkörében előbb augusztus 27-én 18 órától a DVTK arénában Észtország ellen, majd 3 nappal később pedig Ljubljanában lépnek pályára Szlovénia vendégeként. Hallgassuk meg a csapat tagját, Somogyi Ádámot, akivel szintén Berel Mese beszélgetett.
Jól gondolom, hogy látva azt, és látva a női válogatottat, és tudva azt, hogy ők VB-re készülnek, ez nektek is lehet akár egy új lendület?
Abszolút óriási motiváció, hiszen hát nem is tudom, mikor volt utoljára ki női válogatott világbajnokságon, és nekik ezt sikerült elérni. Mi egy óriási siker a magyar kosárlabdának, illetve számunkra is motiváló és ösztönző erővel bír, és azon vagyunk tényleg ezekben a napokban, hogy a lehető legjobban felkészüljünk az előttünk álló két mérkőzésre, ugye Észtország és Szlovénia ellen, és tudjuk a hölgyeket követni a világbajnokságra, majd nyilván a férfi világbajnokságra.
Ugye előttetek még van egy lépés, vagy egy pár lépés, hogy így fogalmazunk. Ez a következő két mérkőzés, ez mennyiben határozza meg a hátralévő egész utat?
Lényegében ugyanannyira, mint az azt követő négy majd, tehát nagyon fontos mérkőzések lesznek, hiszen egy-egy mérkőzés is el tudja dönteni az egész selejtező ablak végén azt, hogy most kiérhet oda a három hely egyikére. Úgyhogy tényleg minden mérkőzésre úgy megyünk oda, hogy kitesszük szívünket, lelkünket.
Az újonc Fóta címvédő Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. A Magyar Szövetség honlapján ma hozták nyilvánosságra az új idény sorsolását. A nők mezőnyében minden fordulóban lesz egy szabadnapos csapat, ugyanis a Dávid Kornél visszalépett, a Soproni Darazsak együttese pedig nem vállalta a feljutást, vagyis páratlan a létszám. A bajnok Pécs vendége lesz az első körben. Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is szeptember 26, de a pontos mérkőzés időpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak majd hivatalossá. A magyar válogatott első számú játékosától, Farkas Balástól várják a legjobb szereplést a házigazdákat képviselő 12 fallabdázó közül a budapesti Európa-bajnokságon, melyet szerdától szombatig rendeznek a City Squash Clubban és a Millenárison. A várakozásokról Kékesi Zsuzsanna, a Magyar Fallabda Szövetség főtitkára osztotta meg gondolatait.
Balú tavaly az ötödik lett, akkor Chartres-ban, Franciaországban volt az egyéni EB, úgyhogy az ő edzőjének az elvárása, hogy a legjobb nyolcba bejusson Farkas Balázs, és ha lehet, akkor hozza, vagy elérje a tavalyi szintet, tehát ezt az ötödik helyet. Csukvó Hanna pedig egészen 10 nappal ezelőttig úgy volt, hogy indul és készül a versenyen, és egy olyan visszalépés érkezett tőle, hogy szerencsére nem sérülés vagy baleset az oka, hanem ő most fejezte be az egyetemet Amerikában, és az új munkahelye nem tud neki olyan szabadságot adni, ami erre, ez egy legalább 10 napos szabadság lenne azért, hogy ide jön, aklimatizálódik, és akkor versenyzés után visszamegy, ami lehetővé tenni, hogy ő részt vegyen a versenyen. Helyette egy EGRI junior versenyző, a tartalékosként Kun Krisztina, aki részt fog venni a versenyen, neki ez egy tanulás lesz. A kettes játékosainknál pedig Takács Beni a múlt hét előtt, tehát ő 10 napja második helyet ért el Mumbai-ban az egyetemista világbajnokságon, ami egy történelmi esemény a squashban. Ezzel olyan sok világranglista pontot kapott, hogy azonnal 90 helyet előre lépett a ranglistán. Beninek most kezdődik a felnőtt aktív PSA karrierje, mert ő is most végzett az egyetemen, Csukó Hanával együtt Amerikában, és ő ott is edzett az elmúlt években. Edzője szerint a sorsolása neki nem annyira kedvező, mint Balunak, úgyhogy edzői szemmel legalábbis ő úgy látja, hogyha egy kört megy, és a második körben mindent megtesz, akkor már elégedett lesz Beninek a teljesítményével. Csókási Gabi pedig a negyedik LA10-tagunk, ő is Kórusz Balázséknál Szegeden edz, ő itthon készült, vagyis Szegeden készült az EB-re, neki is a PSA pontok lennének a legfontosabbak, edzője szerint ő is egy kört, ha minden jól megy, akkor fog menni, a következőt pedig, ha nyer, és ott is nézegették már az esélyeket, akkor nagyon örülnének, hogyha még egyet tudna menni, de azt a lányt, vagy azokat a lányokat, akikből a következő ellenfele kikerül, őt pedig nem ismerik.
Közel 4 év elteltével játszott ismét egymás oldalán Venus és Serena Williams. Az amerikai páros közel állt a győzelemhez a Cincinnati tenisztorna első fordulójában. A találkozón, bár az első játszmát 2-6 arányban elvesztette, a második szettet 6-1-re nyerte meg a Peyton Stearns és Marta Kostyuk amerikai-ukrán duó ellen, akik aztán a döntő rövidítésben végül 10-8-ra győztek. A tájföldi Alexander Albon a 2027-es idényben is a Williams versenyzőjeként vesz majd részt a Forma 1-es világbajnokságon. A brit istálló keddi közleményében Albon kiemelte, az idei nehéz év nem ad valós képet róla és csapatáról, ezért további motivációt jelent számára, hogy fejlődjön és küzdjön, közösen a gyártóval és a szimpatizánsaikkal. Hozzátette, hisz benne, hogy együtt nagyszerű dolgokat érhetnek el. Adásunk végén kerékpár, a 4-szeres győztes Primož Roglič felépült és bekerült a Red Bull Bora Hansgrohe 8-fős keretébe a szombaton rajtoló Vuelta országúti kerékpáros körversenyre. A 36 esztendős szlovén bringást július végén edzés közben elütötte egy autó, de zúzódásokkal megúszta a balesetet. Ennek ellenére sokáig kétséges volt, hogy indulni tud-e, ám végül ott van a bejelentett keretben. Műsorunk végén én köszönöm a figyelmüket, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Csak olyan végtelen lenne. 18 voltam még gyerektán, Dunakanyar volt nekem az óceán. Én voltam a király a vidéken, jött egy lány, pedig nem kértem. Féltem tőle, ő nagyon más, ellentétek közt vonzódás. Egy életre megtanultam, mit jelent a belét bolondultam. Bár csak olyan nem hallott nemet, mai napig hallom, ahogy nevet. Kéz-kézben néztünk az égre, elmentek a többiek végre. Ketten maradtunk a kék vizen, csillogott a hold és az én szívem. Majdnem eltépte az éjszaka, egy szó maradt csak a vág szava. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, mint akkor ott a kék víznél. Csak olyan végtelen lenne. Volt ott pár igazán jó napunk. Itt nagyon hittem benne, hogy jók vagyunk. Elmondom minden lánynak, ki engem elátkozott, hogy a szívem majd megállt, érted, úgy dobogott. Úgy dobogott. Úgy dobogott, úgy dobogott. Bár csak olyan végtelen lenne, bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél,
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. A hétvégi Nyíregyháza-Kisvárda mérkőzésen történt egy sajnálatos eset, egy nagyon csúnya sérülés. A vendégek játékosa Olá Bálint lekönyökölte a hazaiak fiatal támadóját, Tarcsi Róbertet, aki ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Koponyasérülést, szemsérülést, arcsérülést már meg is műtötték, ha minden igaz, szerencsére nem lesz maradandó a sérülése. A játékvezető ennek ellenére, bár hosszasan vizsgálta a VAR is, mindössze sárgalapot adott Olá Bálintnak. Ezt vitatta természetesen mindenki, például a Nyíregyháza vezetőedzője, Bódog Tamás. Ennek ellenére mi is izgatottan várjuk azt a döntést, hogy az MLS a mai ülésén hozza valami szigorúbb ítéletet. Tegnap erről beszélgettünk a foci órában Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal, akik elmondták az esetről a véleményüket. Most hallgassuk meg ezt a beszélgetést. Nyíregyháza Kisvárda, ugye 2-1 lett a vége, a Nyíregyháza a végén megnyerte, de azt hiszem, hogy egyikünk számára sem ez lesz a legemlékezetesebb, hanem hogy mi történt ezen a mérkőzésen, ami nagyon sok vitát váltott ki. Ugye én itt, ahogy konferáltam a mérkőzést, mikor Német Kornél közvetített, még viccesen meg is jegyeztem, hogy Kornél az összeállításoknál vett figyelembe, hogy tartsi, nem tartsi. Ez a meccs előtt volt, hangsúlyozom, és szerencsétlennek egy ilyen sajnálatos sérülést tette emlékezetessé ezt a mérkőzését, meg gondolom nekünk is.
Hát ez szóval nagyon nehéz mit mondani, hogy ez szalonképes legyen, és ne érezze senki bántásnak. Van olyan ország, van erre precedens, ahol ha ilyen sérülést okoz valaki, akkor pont addig nem játszhat, mint az, aki valóban megsérül, és ezt a fiút már megműtötték, tehát hogy talán a legnehezebb részén túl van. A másik megint a következetesség, tehát hogy én nem értem, hogy ezt miért nem nézik meg, vagy...
De megnézték.
Akkor, figyelj, akkor viszont...
Hosszú bocsánat, nem lát,
akkor, jó, bocsánat, igen, rossz, amit mondtam. Akkor viszont, tehát, hogy innentől az, ha megnézik, és a játékvezető után dönt, az abból a szempontból nálam rendben van, hogy az ő nevén fut a projekt, tehát a játékvezető nevén, és a játékvezető vállalja a felelősséget. A játékvezető is ember, a játékvezető is hibázhat. Én éltem meg olyat Pécsett ifi meccsen, hogy a levegőben összeütköztek, és már lefele élettelenül érkezett a fiú, tehát hogy elájult. És én nem kérdeztem, bementem a pályára, és kiszedtem a nyelvét, és minden, és a játékvezető megkérdezte, hogy magát kiengedte be. És én mondtam neki, hogy ne haragudj, de nem kértem engedélyt, mert ez fontosabb volt. És utána megbeszéltük a játékvezetővel, hogy ő pánikba esett. Ő nem volt még ilyen helyzetben, és valamivel kapaszkodnia kellett, ez volt a szabály. Tehát, hogy ezek nehéz helyzetek, én azt gondolom, hogy ha Bódog Tamást eltiltották 4 mérkőzésre, mert zokon vette a játékvezető ítéleteit, amiben, hogy igaza van, vagy nem, én elfogult vagyok a Tamásról, és nagyon nagyra tartom. Igaza volt, hogy nem, ezen lehet vitatkozni. Az, hogy a szabályokkal ellentétesen adott hangot a vélt vagy valós igazának, ez megáll. Őt eltiltották 4 meccsre azért, mert hogy elmondta a véleményét valószínűleg hangosabban, mint az kellett volna, és ez 4 meccs, akkor utólag nem tudom, ki volt, aki a sérülést okozta, tehát nem személyre mondom, akkor ez szerintem az is megállna, hogy akkor azt a valakit eltiltják 5 meccsre, mert talán ez súlyosabb, ha egy fiatal gyereknek eltörik az arcsontja, és elmozdul a szemgolyója egy ütés miatt, és az, aki ezt okozta, semmilyen következménye nem kell számoljon, szerintem az nem jó. Ma hétfő van, ugye, amikor beszélgetünk, és azt hiszem, hogy kedden van fegyelmi ülés mindig az MLS-ben, tehát hogy jó volna, ha erről szerdán tudnánk beszélni, de hogy én azt gondolom, hogy a játék szellemiségével, azzal, hogy embereket akarunk látni a lelátókon, hogy gyerekeket akarunk látni futballozni, és hogy mindig az igazság felé megyünk, független attól, hogy ki volt a vétkes és miért, de hogy ezt nem lehet tűrni, hogy ilyen sérülés szülessen, és ha jól tudom, akkor ugye ez egy könyök eredménye volt, amit meg kifejezetten a szabályok most már nagyon szigorúan próbálnak megtorolni, ha valaki a könyökét használja a levegőben. Ha súlyos sérülés van, akkor ez különösen így van. Tehát ebben szerintem olyan értelme kell rendet rakni, hogy a játékvető hibázhat. Ha megnézte, kiment, és ő így ítélte meg, szerintem az a jobbik eset, mintha nem ment volna ki, mert hogy tehát látta, hogy miről dönthet úgy, ami nekünk nem tetszik, vagy nem úgy látjuk, de szerintem az egy jó precedens, amit egyre több helyen hoznak, hogy amíg a sérült nem tud pályára lépni, addig az, aki okozta a sérülését, ő se lépjen pályára.
Ezzel 100%-ig egyet tudok érteni. Ugye eddig a műsorban soha nem nevesítettem, vagyis nem ebből indultam ki. Most viszont megteszem, Olá Bálintról van szó, aki fölugrás előtt visszanézett, fölugrott és ütött. Nem feltételezem róla, hogy sérülést akart okozni, mégpedig azért nem, mert ismerem a pályafutását, mert akkor láttam élőben játszani, amikor a Budafok még nem jutott föl az NB1-be, ott voltam majdnem valamennyi mérkőzésén a Budafoknak, Jakab János tiszteletbeli elnök úr nem sokszor meghívott, nagyon régóta ismerem, nagyon jókat beszélgettünk a labdarúgásról, egy kávét nem ittunk meg egyébként még együtt. Tehát ismerem a Bálót, több csapattól kérdeztek engem is, hogy mi a véleményem róla, ahogy látom mérkőzéseken vagy edzésen ott voltam. Egy nagyon tisztességes srác, aki kidolgozta a belét a Budafokért, tevéken része volt abban, hogy ez a csapat följutott az NB1-be, és hogy az utolsó 2-3 fordulót leszámítva a Paks elleni hazai nagyzakóig teljesen tisztességesen szerepelt. Diós Győrben is így tett szerintem, és most is, tehát ő nem akart sérülést okozni, de mégis ezt csinálta. Nagyon jó gyerek, nagyon jó futballista, de az ilyen jeleneteknek nincsen helyük a pályán, mert most gondoljunk bele, hogy ilyenek vannak egy filmben, akkor azt nem nézheti meg mindenki a moziba, meg a tévébe. És azért ez egy borzalmas sérülés, tehát gondoljunk már bele, tehát a szemüreged elmozdul. Tehát abból mi lehetett volna még? Tehát beszéljünk már erről, mert amit a Gábor mondott, hogy élettelenül a földre zuhanni, az valami borzalmas dolog lehet. Előtte egy héttel ugye Batik Bence könyökölt Temesvárival szemben, az is ugye úgy lett az ítélet meghozva, hogy tömegjelenet miatt, még a temesvári sárgát kapott. Én visszanéztem azt a felvételt, és nagyon határozottan érkezett a beadásra, Batikkal ütköztek, azt a pár viadalt ő nyerte, nem használtam a szabálytalan vagy alattomos kifejezést. Majd a földre érkezvén, ahogy estek, a Batik megütötte. És abból sem volt semmi. Batik Bencével sincs semmi bajom, minden tisztelettem az övé, hogy ilyen sérülések után vissza tudott térni, és így futballozott. Én az első után azt mondtam, hogy köszönöm szépen ezt. Kimentem az első edzésre, akkora lett a térdem, mint a fejem, mondtam, hogy akkor innentől kezdve van fontosabb dolgom, mert ha már választhatok, hogy ki tudjak menni egy meccsre, vagy lábra tudjak állni, akkor inkább meccsre megyek. És ott is ez elmaradt. És ami a legszörnyűbb, hogy nem tudjuk, hogy mit miért élnek meg. Tehát az, hogy nem mondhatják el a játékvezetők, róluk nem lehet mit mondani, ilyen szerintem a világon nincs, vagy nem fér bele. Nagyon sok minden miatt szíttuk a világbajnokság szervezését, de végre a bíró kiment, megnézte, bejött, és elmondta röviden, tömören, érthetően az ítéletét, és az ítélet meghozatalának a folyamatát, ugyanúgy, ahogy az NBA-ben, meg az NHL-ben. Tehát ez tud menni a világ legkeresettebb bajnokságaiban, és a világ legfontosabb eseményén, sporteseményén, elnézést kérek mindenkitől, most magamból indulva, meg a számok alapján beszélek, akkor ez beleférhetne. Én az UEFA-nak adok nagyon sok mindenben igazat, bár nem a kedvenc szervezetem a FIFA-val meglévő vitájában, ebben meg az UEFA-nak kellene engednie. Tehát ez így nem lesz jó. Hát most már űrtechnológia, UFO-k segítenek, algoritmusok segítenek, ilyen kamerák segítenek, 4000 bíró ott van a lelátón, többiek ott vagyunk a tévé előtt, és mindig az van, hogy az az egy ember nem látja, vagy az az egy csapat. És nem beszéljetek róluk, és nem mondhatjuk el a véleményünket. Márpedig az utóbbit azt el kell felejteni, és hagyni kell, hogy játékos edző is elmondja a véleményét kultúráltan. A Tamás nagyon keményen beleállt, ahogy mondani szokott, legfeljebb nem lesz edző Magyarországon, attól ő még nem fog elhalni. Egy keresztes csatát vállalt magára, és én ezért ugyanúgy tisztelem, mint ahogy tiszteltem játékosként, tiszteltem pályaedzőként, és nekem is melyek kulpáznom kell, mert itt ebben a stúdióban mondtam, hogy én szerintem ő jobb pályaedző, mint vezetőedző. Tévedtem, nem csak, hogy jobb vezetőedző, hanem igazi férfi is.
Szóval azt akartam csak mondani, hogy ugye számtalanszor visszanézték ezt az esetet a Varkocsiban is. Mi itt a szakértővel rögtön azt mondtuk, hogy ez tuti piros. De a játékvezető azt látja, hogy fölteszik azt az embert a hordágyra, és félholt, mert az volt a...
Hát, nagyon jó, amit mondasz, mert hogy a szabályban is ez benne van, hogy
ideg
egy sárgalapot, hogy megnézem a sérülés jellegét, vagy súlyosságát, és utána kiállítom. Nekem is volt, pedig nem játszott olyan magas szinten olyan mérkőzés, ahol kettős lábszárcsontörést okozott egy becsúszás, sárgalapot adott neki, majd odajött a játék, megnézte a csapattársunk lábát, oda ment az ellenfél, és kiállította. Nem volt VAR, meg...
Igen.
Tehát, hogy... De az, most megint, ha ott tartunk, hogy a magyar játékvezető, akkor nagyjából el fogom mondani azt, amit múlt hétfőn. Tehát, hogy itt szerintem nem az egyén, azt tudom, ki vezette a mérkőzést, most nem is lényeges.
Mondom, én sem, de ez nem a fogjuk szomorú... megtudni, nem, hogy
nem
mit
is
lényeg,
nem is az.
Hát nézheted az adatban, küldi kell meccsekre.
Tehát én azt gondolom, hogy a magyar játékvezetők között én sokakkal jobb vagyok, nagyon sok rendes ember van, és nagyon sok kiváló játékvezető van. de összességében a magyar játékvezetés, annak irányítása, az nem jó irányba megy, és ezt lehet magyarázni, hogy mennyi jó döntés született, mennyivel kevesebb, mindenféle statisztikát lehet gyártani, de a mérője ennek az, hogy volt-e a világbajnokságon magyar játékot, nem. Volt-e az Európa-bajnokságon? Nem. A tavaszi szezonban, tehát amikor a fontos meccsek vannak az európai kupákban, volt-e? Nem. Tehát akiket tudunk mérni magyar játékvezető, az elmúlt szezonban az Urbán Eszter volt, a Kata volt, Vadanita volt, és a Bognár Tamás volt, mint videójátékvezető női nemzetközi nem komoly tornán. Úgy, hogy én tudnék mondani jó néhány olyan magyar játékvezetőt, aki ha vezeti a mérkőst, én teljes békében és nyugalomban vagyok, és elhiszem neki. Mondok példát, játszottunk Diós Győrött, szerintem a Pécssel, igen. És volt egy jelent, vezettünk 1-0-ra, és ítélt a Kassai Viktor 11-est ellenünk. A Grumics kezezésért. És fel nem merült egyikünkbe sem, nem csak bennem, aki ismerem Kassai Viktor, a többi vezetőben sem, hogy ez ne volna jogos. Majd megnéztük utána, akkor nem volt VAR, megnéztük utána a videófelvétel, és a Grumics homlokán csattant a labda, nem a kezén. De hogy olyan respektje volt a játékvezetőnek, hogy nyilván ő így látta, pont. És nem volt ebből gond. Most ez nincs meg, és itt akkor a játékvezető védelmében is hadd mondjam el, és ezt is mindig el szoktam mondani, hogy az a nagy nehézség a dolognak, hogy ez egy közös történet, hogy legyen magyar futball, legyen egyre jobb a magyar futball. De amíg a szereplők ellenségként kezelik egymást, addig nem lesz. Tehát amíg a vezető, az edző, a játékos, a játékvezető, a közönség nem érti azt meg, hogy ez egy közös játék, ezt közösen tudjuk jobbá tenni, addig ez nem fog működni. Ezek a hibák, akár a múltkori könyöklés a Nyíregyházával szemben, akár a mostani, ez szerencsétlen pont a Nyíregyházával kapcsolatban jön, és nagyon rosszul néz ki, hogy az edzőt, aki szóvá teszi, eltiltják 4 meccsre. Nem a Batik Bence ellen beszélek, mert én is nagyon bírom. És a Nótofában néha össze is futunk.
Piros pont.
Tehát, hogy az egyértelmű piros lap. Itt utólag az MLS-nek szerintem dolga van, tehát hogyha ez elmegy szó nélkül, az nagyon nehéz azt elfogadtatni a világgal, hogy az edződet eltiltják 4 meccsre, mert szóvá teszi azt, hogy egy játékosodat könyökkel megütnek, szerencsére nem lett semmi baj, majd a következő héten kórházba kerül egy játékos, akit kivégeznek szintén könyökkel, hogy szándékosan vagy nem, én ezt nem vizsgálnám ebben az esetben, de hogyha az, hogy valaki ezt szóvá teszi, az nagy büntetést kap, akik meg ilyeneket csinálnak, azok meg megússzák, azt szerintem az nem jó reklámja a labdarúgásnak, és az nagy baj, mert a szülő nem fogja engedni a gyereket futballozni.
Hát ezt itt hagyjuk majd ezt a kérdést, ugye várjuk az MLS-nek a reakcióját.
Igen, én várom meg azt is, hogy az MLS engedje, tehát jó, oké, hogy az UEFA főnök, de üdvözlöm az UEFA-t, hogy elmondhassák a bírók, hogy mit miért tesznek meg, hogy mi is elmondhassuk, mármint az edzők, játékosok, én biztos, hogy továbbra is el fogom mondani, nem nagyon érdekel, hogy mivel jár, mert a játékvezető testesíti meg a Magyar Labdarúgó Szövetséget a mérkőzésen, és innentől kezdve, hogy ők az egyetlenek, akik szentek és sérthetetlenek, ez egy ilyen nem merünk a tükörbe nézni történetnek, tehát nem férfias történetnek néz ki. Én olyan tisztelem Hanacsek Attilát is, de egyszer sem mentem el semmilyen olyan háttérbeszélgetésről, lemagyaráztak nekem, hogy a magyar bírók milyen jók, mert 100-ból 98-szor milyen jó ítéletet hoztak. Viszont az a két ítélet érdekel mindenkit. Az a két ítélet ver nagyobb hullámokat. A két ítélet közül az egyikből majdnem meghalt egy ember, tehát ezt ne felejtsük el, a másikat pedig az edzőt eltiltják azért, mert ez szóvá teszi. Őt a kiállítása ott nagyon hevesen reklamált a bíróval, de azért kapta a 4 meccset, mert elmondta a frankót. Márpedig el kell mondani a frankót, mert az igazság akkor is igazság, hogyha elhallgatják. Történelemből ezt nagyon sokszor megtanulhattuk, meg az élet más területeiről. Előbb-utóbb úgy is ki fog derülni, és akik ezt nem engedik meg, majd a történelem és a szavazás dönt róluk.
Hát kívánunk itt is jobbulást, mert azért ez szomorú volt még most is, hanem megvolt a műtét, és egy kicsit úgy kellett igazítani a szemét, hogy a teljes jó látása megmaradjon. Tehát ezek óriási...
Hát ez nem játék, igen. Nem. Tehát, hogy... Na mindegy, elmondtuk.
Kedves hallgatók, Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal beszélgettünk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Kedves hallgatók, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szalai Kristóf volt, a hangmérnök Bredák József, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I'm for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa.
A magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Aki él a veszélytől, nem bújhat el.
csak lassan enged közel. Fékezni kár, fékezni kár, most jön a legjobb rész. Fékezni kár, fékezni kár, mielőtt célba érsz. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Még nem ez a vihar, még nincs villám, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Úgy szállnak az égen ezer szár, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Még nem ez a vihar, még nincs villám, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Még nem ez a vihar, még nincs villám, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Még nem ez a vihar, még nincs villám, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Úgy szállnak az égen ezer szám, valami még vár rám, valami még vár rám.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombat.